If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
A mai részt a Spirit and Home gyertyamanufaktúra támogatta.
Mi nagy kedvelői vagyunk ezeknek a gyertyáknak. Imádjuk, ha kellemes illat van a podcast felvétele közben.
Folytatjuk a Harry Potter sorozatot, úgyhogy ha nagyon szerettétek az első részt, a Harry Potter és a bölcsek kövét, meg az arról szóló részünket, úgyhogy mondhatni, hogy nem is volt más választásunk. Úgyhogy most, hogy idézzem az előző résznek a felvezetőjét, gyertek, és keressük együtt a választ arra, hogy kinyitotta ki a titkok kamráját, és engedte ki a baziliszkuszt, vagyis jöjjön most a Harry Potter és a titkok kamrája.
A baziliszkuszt...
Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Indítom az órát. Harry Potter a második tanév előtti nyarat szokás szerint a családjánál Dursley-eknél tölti. Dobby, a házi manú nagy bajba sodorja főhősünket, így szobafogságra ítélik, szóval majdnem nem jut el a suliba. De Ron Weasley, tesóival Freddel és George-al kimentik, és így a nyár hátralévő részét az Oduba tölti Harry. Amikor eljön a vonatra szállás ideje, Harry és Ron lemaradnak a Roxford Express-ről, így a Mr. Weasley repülő autójával jutnak el a suliba. A tanév döcögősen indul, de elindul, hamar felmerül egy probléma, még pedig, hogy Harry fura hang hall a falakból, és a mungi származású diákokat tizedelni kezdi valami. Kiderül, hogy kinyílt a titkok kamrája, és egy rejtélyes, ami egy rejtélyes hely Roxfordba, és a benne lakó szörnytől mindenkinek félnie kell. Hermione kövé dermed, de hagy egy cetlin, egy kis nyomot a fiúknak, hogy meg tudják oldani a rejtét, és megtalálják a titkok kamráját. Ellátogatunk a tiltott rengetegbe a pókokhoz, titkos naplóba kerül némi írás, és válaszol a napló, aztán Harry ismét megmenti a Roxfortot, és Ginnyt, és hát összecsap Voldemorttal, mert az minden tanév szerves része.
A harmadikban is összecsap Voldemorttal?
Nem. Akkor eddig minden tanév szerves része. Nem, mert ott ugye Sirius van.
Igen, igen, és azon gondolkodtam, mert a negyedikben ott van, az ötödikben ott van, hatodikban igazából a Malfoy.
Hát ott az van, hogy elmennek abba a barlangba,
A harmadik és a hatodikba talán nincs.
A hárommal osztható részek.
Mindegy, ez részletkérdés, ez nem baj a hallgatóknak, szóval csak most én elmélkedtem itt. Szóval elindítom az órámat. Harry Potter, aki tavaly megtudta, hogy varázsló, szomorú nyárnak néz elébe, mert hiába lettek az iskolában barátai, és egy hely, ahová bármikor szívesen visszatér, a nyarat mégis gyűlölt rokonainál, a Dursley családnál kell töltenie. Harry a nyáron egy levelet sem kap új ismerőseitől, ami végtelen szomorúsággal tölti el, majd egy este váratlanul felbukkan Dobby, a házi manó, hogy megakadályozza Harry Potter visszatértét a Roxfordba. Szerencsére Ron és a Weasley-ikrek váratlanul segítségére sietnek, így megismerjük az Odút, és Harry izgatottan készülhet most már a második évére. Ám de amikor Ron barátjával át akar szaladni a 9 és 3 negyedik vágányhoz, a fal váratlanul lezárul, a vonat pedig elmegy nélkülük. Nincs mit tenni. Elkötik Arthur Weasley repülő autóját, és egészen a Roxfordig meg sem állnak. Hamarosan kiderül, hogy ez az év sem unatkozással fog telni, ugyanis kitárul a titkok kamrája, és sorra esnek áldozatul az iskolában élő emberek és állatok. Ért az időm. Ez még belefért. Kiszámoltam, hogy még a hiba is belefér.
Egyikünk se töltött nagyon sok időt a Roxfordban való elemzéssel, de igazából rájöttem, hogy ez annyira most nem volt sokszínű. Egyszínű volt, és az para.
Nagyon hamar elment az év, és nagyon alig voltak órák, Nagyon sok Lockhart óránk volt, egy-két meggalagony, meg egy-két Flitwick, még Piton sem volt nagyon hangsúlyos most.
Nem.
Úgyhogy,
volt mandragórázás gyógynövénytanon?
Igen.
Gyógynövénytanon.
Igen. Úgyhogy nekem így az eleje volt, ami meghatározó volt, és utána a pontokba nyilván az évről fogok több mindent mondani, de így az összefoglaló sztori részben nem éreztem azt, hogy nagyon ki kell fejteni, hogy ott...
Kitervezik a kamrája. Pont.
Ennyi. Pont. Ez a lényeg.
Lájkoljuk.
Minden, amit szerettünk a könyvben.
Ki? A kedvenc karaktered.
Igen. Felírtam, hogy kedvenc karakter 2-ös pont, és úgy hagytam. De most. Tudtam, hogy meg fogod kérdezni, természetesen. Úgyhogy most olyat fogok mondani, amit magam sem gondoltam volna, hogy valaha kimondok. De Gilderoy Lockhart. Azért, mert nála idegesítőbb és komplexebb karakter nincs a második részben. Egyszerűen annyira tökéletesen idegesítő, annyira egy idiótaság fej, hogy tökéletes. Tökéletes. Istenem. Karakter.
Rossz hatással voltam rád.
Igen, ez te hibád abszolút, hogy én ilyet mondok. Mondhattam volna azt is, hogy Harry, mert Harry édes és kedves és naív ebben a részben, de most akkor legyen Lockhart. Annyira, most 6 milliószor olvastam ezt a könyvet, de most valahogy kiéleztem pont azokra a kis apró mondatokra, amik annyira nem hangsúlyosak a könyvben, de most valahogy így ezekre fókuszáltam inkább a fő sztori helyett, mert azt már oda-vissza ismerem, és most valahogy Lockhartot is sokkal jobban figyeltem, és hát egyszerűen annyira jókat szórakoztam rajta. Azon a sok kamu dolgon, ami ő maga, ez egyszerűen fantasztikus, hogy ezt így Rowling megalkotta, úgyhogy ő...
Igen, és Gilderoy Lockhart jelent valamit, amikor gyerek vagy, de jelent valamit teljesen más felnőttként a vasárnyi
gyerekről.
Aki más tudásában lett sikeres, nagyképű, felfújt hólyag, és igazából teljesen megdöbbent, hogy Dumbledore tanulókat bíz rá, hogy beengedi egy tanulókat egy terembe, és hagyja, hogy ő irányítson.
Hát ártalmatlan csávó, és végén azért ki is derül, hogy Dumbledore így azért nagyjából képbe volt, hogy itt nem kell túl sok mindent várni, szerintem csak nem volt jobb jelöltje, és valakivel el kell indítani. Bár szerint, ha meg azt nézed, hogy ezek a tanulók, akik itt tanulnak, vizsgát fognak tenni, attól még az is jobb, ha őbe jön helyettesíteni, mert amúgy ráér. Szerintem. Nem akarom itt beosztani a idejét, meg kutakodni a naptárjába, de szerintem ráért volna.
Valamikor a göndörfürtöket is ápolni kell, elnézést.
De Dumbledore.
Ja. Igen. Szerintem Dumbledore is a saját fontosságával annyira el van foglalva, hogy nem hiszem, hogy ő örömmel helyettesíteni. Bár az én sulimban volt olyan tanár, aki vezető pozíban volt, ezért csak kevés órája volt amúgy, de szenvedélyen rohant be helyettesíteni, hogyha lehetett is magyarázott. Tehát, hogy tényleg ez egy típus is lehetne, de Dumbledore nem az. Szerintem sose látjuk tanítani a könyv sorozatban, ugye? Jó, Harryvel van külön órája.
Azért ez nem az a... Nem. Az a Piton, akivel...
Ja, bocs. Igen, nem külön órája volt Harrynek Dumbledore-ral, csak amikor az emlékeibe mentek együtt vissza. Én azt külön
órának hát az már a Horcrux.
Igen, az a Horcruxos eset, amikor Dumbledore úgymond tanít valamit. Akkor látjuk először úgy, hogy egy tanulóval csinál valamit nekem, mert csak ül az irodájába, vagy nem ül az irodájába, és rejtélyes módon csinál valamit, de mindent tud, de közben semmit nem oszt meg. Nem kicsit olyan, mint Lestat az interjú a vámpírában. Mindent tud, de semmi infót nem oszt meg, amire szüksége
lenne. Itt van a Roxfordban, a Harryék össze-vissza csellengenek meg mindenféle titkos dolgot megtalálnak, a Dumbledore meg nem talál meg semmit a világ legnagyobb varázslója.
Amúgy én állítom, ez kicsit elrohanunk, de hogy a titkok kamrájának bele, tehát azért a lány WC-be rakták, majd egy srác sem megy be, Dumbledore se.
De most igazából, ha keresek valamit és élethalál kérdés, akkor mindenhova bemegyek.
Bemegyek a lány WC-be is egyébként.
De most nem áll, hogy 12 évesen van annyi esze, hogy rájöjjön, hogy aki 50 évvel ezelőtt meghalt, és ott halt meg a mosdóba, akkor oda kell menni körülnézni. Na mindegy.
Jó.
Mindegy.
Jó. Jó. Még ott tartottunk, hogy Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart tökéletes, imádtam, most úgy szeretném elolvasni a Véres napok vámpírföldön, vagy a Kirándulások kísértetekkel című lopott műveit, de... Amúgy, ami engem még megdöbbentett, hogy Hermione-t is lenyűgözte. Hermione-t nem ilyen karakternek ismertük, még át szokott látni a dolgokon.
De ez most a Hermione volt a fiatal lány, akinek tetszik ez a csávó.
Jó,
mindenki hát, elvarázsolt a külsejével.
Az igaz. Érik egy jó csávó veszély. Na jó, szóval menjünk tovább a like pontokkal.
Mivel a könyv eleje az a parában van, nagy része. Ezért onnan kezdem, hogy én imádtam az Odút. Ez a gírba, kurva vízlilak, amit ugye csak a varázslat tart egyben, és toldozva, foldozva vannak az emeletek, és mindenonnan kémény jön ki, ez ilyen tök, hát ilyen érdekes volt. Ugye nyilván a vízlik ugye nem gazdagok, de hogy látszik, hogy hogy növekedett a család, úgy toldozták, foldozták fölfele. Érdekes, hogy fölfele is nem szétébe építették a házat, de hát mindegy, jók a térdízületeik, és akkor itt tudnak lépcsőzni.
Igen, és azt mondta Harry, hogy mintha csak a varázslat tartaná össze, és valószínűleg csak
valószínűleg így össze. Van.
Igen. Nem hiszem, hogy van az a építész akár a varázsvilágban is, vagy hát a varázsában van egy építész, aki ezt így azt mondaná, hogy stabil, jó lesz.
Igen.
Nagyon jó helyezodú, és tényleg végre látunk egy igazi otthont a könyvben, a sorozatban, mert ez a Dursleyék külvárosi sorháza az... Abba semmi egyedi nincsen, és semmi meghittség sincsen, de Weasleyknél úgy benne van. Benne van egy szellem például, a padláson van egy...
Igen, ő is lájkpontom. Ron szobája felett van a padlás szellem, aki folyton nyugdös és a csöveket veri. Hát van egy pálya, azért van a lájkoljukban, mert amúgy így jó pofa és vicces, de hogy nyilván nekem nem kéne, hogy ott nyugdjön meg. Nem
elrontottalak szerintem. Valami történt.
Nem térek magamon az április egy jót, te tudod.
Nagyon beleélted magad abba, hogy a furcsa dolgok milyen izgik.
Lehet, hogy még Eszter vagyok, vagy nem tudom.
De a padlás szellem, igen, és ugye a hetedik kötetben milyen hasznos lesz majd, mikor Ronnak
öltöztetik. Ja, amikor Ronnak beöltöztetik, igen.
De ez egy spoiler.
Ez az egész egy spoiler. Az mi vagyunk a spoiler.
Egyébként szóval igen, egy szellem, aki nyög, amikor túl nagy a csönd, és veri a csöveket, ez bájos. Egy régi hási teljesi szellem nélkül.
Meg legalább valaki van az emeleten, amikor a gyerekek iskolában vannak.
Az is igaz, nem üres a ház.
Sose lehetnek kettesbe a szülők. Jó hangzik.
Nekem azt tetszett nagyon, hogy ez a gótikus Harry Potter kötet. Eleve az egész sorozat valamennyire az, de ebben a hangulat különösen a gótikus horror regényekre jellemző gyerekverzióban, de ismét a gonosz a múltból, ami terrorizálja az élőket, sejtelmes az atmoszféra, van ez a testetlen hang, amit a főszereplőnk hall a fejében is, nem tudja, hogy megőrült, vagy mi történik, a titkos napló, ami válaszolgat, maga a titkok kamrája, ahol egy ősi gonosz él, meg a korábbi áldozat szelleme, aki kísérte a halálának helyén, ez ugye Myrtle, vagy egy nő, ez esetben Ginny, akit a gonosz eszközként használ az olyan gonosz cselekedetek megtiteli, ez, amit ő maga nem tudna elvégezni. Ez mind-mind iszonyú gótikus. Meg persze a kimulásnapi parti, ahol fűrészeken zenélnek. De imádom azt a partit, erről menni fogunk részletesebben beszélni.
Sejtettem.
Sőt, jó. Igen. Úgyhogy ez a gótikája a Harry Potternek így csúcsosodik ki, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem.
Hát én ezt nem figyeltem meg, mert nem. Nem Eszter vagyok. Én imádtam Mr. Weasley lelkesedését. Hogyha mugli dolgokról, tárgyakról, eszközökről van szó, akkor egyszerűen kimeríthetetlen beszélőkéje van, és hogy folyton érdeklődik mindenről, és például amikor hazajött aznap reggel, amikor ugye Harry megérkezik, az is egy jó, tudom, azt hiszem, hogy esethez hívták ki, de egy kicsit olyan fura volt, mintha éjszakai műszakban dolgozna, vagy igen, nem lenne ilyen munkarendje, és ott nem is igazán tudtam a szobát tenni, hogy most akkor miért reggel jön haza, mintha egy éjszakai műszakot tolt volna, de hát az emberek is alszanak nagy részt az éreste.
Lehet akkor kell matatni a mugli világban. Ki tudja.
Lehet.
De előlem, de bújnak el, én éjszaka vagyok fenn.
De előbb találkozom majd velük. És akkor ugye egy zsugorodó kulcs volt, aminek utána járt, hiszen ugye azt ezzel a muglikat ugratják, viszont ugye az arról szólt, hogyha keresed a kulcsodat, akkor összemegy, és azt hiszed, hogy elvesztetted. Viszont ez nagyon nehéz elbizonyítani a varázslókra, mert hát ugye egy mugli nem fogja bevallani, hogy 82-szer elvesztette a kulcsát, hát nincs, megcsináltat újat pont. És amikor például mennek az Abszolúton a Gringotthoz, és találkozik Hermione szüleivel, akkor is ott rögtön neki elkérdezik, hogy és ez hogy működik, és azt is
akkor meg kívom,
hogy egy étára, igen. És a mozgó Harry. Igen.
Tehát ő tényleg az, akinek az való, hogy muglikkal bővüljön a család, mert neki ez roppant izgalmas, és találkozik Harry Potterrel. Életében először, oké, hallott már a fiaitól, róla. De Harry Potterrel a varázsvilág leghíresebb kis túlélőjével találkozik, és az első kérdése a mugli világról, szóval a villásdugóról, vagy nem tudom mit, tehát hogy annyira ő tényleg neki a mugli dolgok a szenvedélyei. Én azt imádom, hogy képes kiskaput írni a törvényekbe, amiket ő ír, hogy ki tudja azokat játszani.
Nekem nagyon tetszett az, hogy van az abszolúton varázsturkáló. Ez csak ilyen egy-egy mondat volt, hogy ők ott beszerzik a Ginny-nek meg a fiúknak azokat a cuccokat, ami még hiányzik, de hogy tök jó, hogy ilyen létezik. Én amúgy imádom az ilyen helyeket.
A varázsturkálókat? Sűrűn jársz oda?
Hát a varázs nélkül a turkálókat.
De amúgy miért vannak használt cuccok?
Varázslatosak amúgy ezek a cuccok,
de a varázsvilágban miért vannak rossz állapotú használt cuccok, mikor varázslattal mindent meg lehet kb. Javítani?
Ez jó kérdés. Például, hogy miért vannak kopott talárok? Egy kis csiribú bizgerentyűvel nem lehetne újra szépé tenni?
Hát csontokat lehet növeszteni.
Hát igen, ez egy nagy kérdés, like pont közepén.
Ez hogy... spontán volt. De legalább tudjuk, hogy vízéknek.
De lehet, hogy a természetes amortizációra nem jó a...
Végülis az öregedés se tudja.
Varázslat, szóval az öregedés sem, csak ha bölcsek kövéd van. Bár mondjuk akkor Harrynek a szemüvegét miért lehet megjavítani?
Hát ez az. Akkor egy szakadás is meg lehet a taláron. Oké. Okay. Ez egy...
Mit itt megakadtunk?
Én nagyon szerettem azt a kedves pillanatot az elején. Az nem kedves, hogy Harryt szobafogságra ítéli. És még kaját se adnak neki, ez mindig ultra para, de mivel a lájkajukban vagyunk, ezért azt a részét emelném ki, hogy kap egy adag levest, amit megiszik, és a szottyit zöldségeket odaadja Hedwignek, mert az is éhes, mert nem nyithatja ki az ablakot, vagy nem engedheti ki a baglyot vadászni. Szóval cuki megosztja ezt a minimális kajáját a kis házi állatával.
Hát muszáj kömmel Hedwig feldobja a pacskert.
Jó, tudom. De attól még aranyos.
Aranyos, igen. Szegény Hedwig méltatlanul sokat van bezárva.
Igen, nekem az jutott eszembe, hogy nem tudja kinyújtani a szárnyait, meg semmi, meg kicsit eszem...
Korábban. Említgetek erről, igen.
Igen.
Nekem tetszett az, amikor ugye Harry és Ron nem tud átmenni a 9 és 3 negyedik vágánynál a falon, ezért arra jutnak, hogy nincs más megoldás, mint hogy nekik vészhelyzeten el kell jutni az iskolába. Nincs más megoldás.
Ki töri magát ennyire az iskolába, de most...
Nem is értem, meg miért nem várják meg a szüleit, de majd ezt a kérdezünk be.
Jó.
Ugye, ilyenkor ez a Ronnak a gondolat, hogy jó, hát akkor elkötjük a kocsiját, és megyünk. Utolérjük a Roxford Express-t, és mi majd berepülünk a suliba, és faszaság lesz minden. És ugye ez a kocsi, ha megnyomod a gombot, akkor láthatatlanná válik, fölemelkednek, és akkor úgy utaznak tovább. És, de van egy idő, amikor már ugye elkezd fáradni a kocsi, és ez a láthatatlanság már nem nagyon működik, és akkor mindketten mit tesznek, mint a jó öreg ezermester technika, így megütögetik, csapkodják a műszerfalat, mert attól majd helyre jön. Ez arra emlékeztet, mint amikor a régi képcsöves tévék voltak, és akkor jól megcsapkodod, attól majd szép lesz a kép újra.
Jó, hát igen, érdekes, hogy a varázsvilágban is vannak hétköznapi dolgok, amik effektíve mechanikusan kell beindítani. Szóval érdekes, hogy azt nem lehet varázs... Bár ott már varázsolhattak volna az autóban, már varázsolhattak volna, nem? Bár nem tudom, mit tudnak egy pöfögő, röfögő működ autón megreparálni egy varázslattal. Szóval tényleg csak a csapkodás marad erre. Még Hermione biztos tölt volna olyan varázslatot, amit működik ez az autó.
Hát vagy valamit, igen.
Döcög és pöfög, hú de kafa. Vagy valami ilyesmi. Rég hallottam ezt a dát. Én nagyon-nagyon szerettem, hogy különböző szakácskönyvek álltak Mrs. Weasley-nél az oduban, és nagyon a neveiket szerettem ezeknek a szakácskönyveknek. A Bűvöljünk becsináltat, Sütemény mágia és Lakomák varázsütésre. Nálunk is volt ilyen sári hidegkonyha, 1000 recept krumpliból, kicsit ezekre emlékeztem, csak varázslatosabb. Hát,
plusz egy saláta. Igen. Ugye Lockhartról már beszéltünk pár szót, de ugye az írónő úgy alakította ki, hogy szegény Harry mindig olyan helyzetekbe került, mintha ő nagy hírnévre vágyna, és akkor mindig valakivel fotózkodik, vagy aláírást akar osztogatni, vagy ilyen különböző szituációba kapta el Lockhart véletlenül, és akkor ilyenkor mindig megmondja ezt, hogy jaj, Harry, neked még nincs itt az időd, még ráérsz ezzel, meg akkor elkezdett neki hírnévkezelési tippeket adni, és ez nagyon mulatságos volt, hogy szegény Harry nem tudta magát ezekből kihúzni magát.
Igen, mindig úgy alakultak a helyzetek, hogy ilyen pillanatban ott volt Gilderoy.
Igen, itt egy sas így lecsapott fentről, megjelent Harry mellett, és akkor mindig megmentette, szerinte.
Igen. Ketten leszünk a képen, jó? Majd aláírjuk mindketten utána.
Jézus. Ott lettem volna ezzel a könyvvel vágom fejbe. Az, amit olvastam, azzal.
Hát nem, az a baj, hiszem, ha abban a világban lettünk volna, minket is elbűvöl. Hát a Hermione agyán nem. Dehogy nem.
Engem senki nem bűvöl el. Kivéve Harry Kevilt.
Jó, tudjuk.
Életem kriptonítja.
Mi? Életed kriptonítja?
Tőle leszek gyenge.
Édesem. De mi lenne, hogyha Harry Kevilt játszanak Gilderoy Lockhartot?
Abban az esetben, talán.
Ez a kis kapu. Úgy csinálom, mint Mr. Weasley.
Igen, de ezt addig nem tudom megmondani, amíg nem látom őt a szerepben, szóval...
Göndörszőke fürdökkel.
Neki minden jó lenne.
Jó, jó.
De remélem, hogy egy nyitott inkbe fog tanítani.
Természetesen.
Bőrnadrággal.
Mi másba? Ő sötét verásatokat kell kivédeni.
Úgy van. Hát kényelmes ruhában lehet. Akkor
egy,
lehet
teljesen mindegy, igen, az új is csak verásat. Mindegy, úgyis nem azon múlik, hogy megsérül a bőre, hogy nyitva van az az ing. Szóval ezek szerint szerinted Gilderoy Lockhart minket nem bűvölt volna el?
Szerintem nem.
Ez, amit sose fogunk megtudni.
Hát az biztos.
Én szerettem, hogy szépen bővült tovább a varázsvilág így felépítésben ezzel a kötettel. Konkrétan most arra a dolog gondolok, hogy Fritz kapcsán megtudtuk, hogy létezik olyan, hogy Quibli, azaz varázstalan varázsló, mondjuk. Mert azt tudtuk, hogy vannak muglik és vannak varázslók. És hogy vannak olyan muglik, akik rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy varázsló lehet belőlük, de azt nem tudtuk eddig, hogy léteznek olyan varázslók, akik varázslónak születnek, de nincsen meg bennük a varázslásra való képesség. Sejthettük volna, mert Fritz mindig mindent olyan hétköznapi módon int, és sosem láttunk tőle varázslatot, pedig azért mégiscsak egy ilyen... Ő gondnok, nem?
Igen.
Szóval lett volna mit varázsolni. De mondjuk Hubert pontosan ezért tudja szivatni agyba főbe. Nincs semmilyen megoldása ellene. Bár most eszembe jutott az, hogy Gilderoy Lockhart is Quibli?
Nem.
Végül is egyetlen egy varázslatot jól tud.
Szerintem annyi, hogy ő nem igazán tehetséges csak ebben, hogy járja a világot, és elvegye, ami neki kell. De szerintem ő tud varázsolni, csak egyszerűen ő gyáva azokhoz a tettekhez, hogy véghez vigye, és ezért mások dicsőségét gyűjti be. Ennyi.
Na jó, de hát láttuk a rokszól, hogy alapvető varázslatok semük nem képes rájuk.
Nem béna, mármint hogy hát de... úgy béna, hogy maga a személye béna, nem a varázslás képessége. Csak egy hülye.
Nem tudom, hogy ezt külön tudnám-e így választani.
Hát de például ott van Sémös, ő sem Quibli, és mégsem tud jól varázsolni, mert mindent felrobbant.
Az igaz.
Például. Nem mindenki ugyanazon a szinten van.
Jó. Oké.
Még visszatérve Lockhartra, ugye volt az a jelent, amit már egy fél szóval említettél, amikor ugye Colin Creevy az egy elsős Gryffindor-es, és nagyon nagy rajongója Harrynek, és mindenhova fényképezőgéppel megy, és fő célja az, hogy lefotózza Harryt, és Harry aláírja neki ezt a képet, és amikor egyszer egy ilyenre megkéri, akkor véletlenül ott van Lockhart, és akkor ugye mondja neki, hogy fotózkodjunk ketten, és majd aláírjuk a végén, és ugye akkor Harry gyorsan lekapják, aztán le is lépott, majd megpróbál elépni a helyszínre, és később látja ezt a képet, amin az szerepel, hogy Lockhart ráncigálja be a Harryt a képre, aki ellenáll. Úgyhogy ez nagyon tetszett, hogy egy ilyen képet én is elfogadnék, ahol azt kell nézni, hogy az egyik menekül, a másik meg állandóan próbálja húzkodni, hogy gyere, szerepeljünk együtt a képen.
Varázslatos.
Mókás volt, nekem nagyon tetszett.
És még ezek a képek mozognak, szóval igen. Öröklen megmarad ez a mozzanat.
Hát meg hogy nem csak ezt a mozdulatot tudják, ugye, de hogy mindig ellen fog állni, mert hogy ugye az időképpen is ellenáll. Kíváncsi lettem volna, hogy milyen figurákat tudnak.
Igen, jó, sokkal jobb, mint egy átlagos, mosolygós kép, ami néha kacsint egyet, bűvályosan. Én felírtam like-ba a kimulásnapi partit, de a like-ba csak annyit mondanék róla, hogy szerintem rohadt jó, tehát nem csak születésnapod van, mert az véges, előbb-utóbb nem lesz több születésnapi bulid, de kimulásnapi bulid az idők végezetéig lehet. Szóval...
Hát, ha szellem vagy, igen.
Ja, hát jó.
Ha nem, akkor nem.
Oké, de ha szellem vagy, akkor ezt örökké tartatod. Reméljük nem olyanra fog sikeredni, mint szerencsétlen Nicknek. Na, de majd ennek a részlete írva a parában. De mint kimulásnapi parti, mint ötlet, csillagos ötös. Imádom. Jó buli lehet, ha nem kell enned emberként ott.
Hát igen, kukacos, rohadt penészes cuccokban. Meg amúgy az oké, hogy felerősíti az ízeket, meg a szagokat, de hogy azok az ízek már nem hasonlítanak az eredetihez. Az...
Meg amúgy hogy eszik egy szellem? Én ezt nem... Én ezt
sehogy.
Nem. Ő csak szagolgat.
Hát így áthalad rajta, és akkor gondolom valamit érez.
Áthalad rajtad a sajt.
Kb.
Oké.
Nyam, nyam. Nem, nem, nem tudom, hogy lehet. Hát ugye Lockhart próbált órákat is tartani, azért ezek nem voltak túl nagy ívű órák, viszont ráállt arra egy idő után, hogy a könyveiből jeleneteket, amikor úgy legyőzött egy vérfarkast, vagy egy vasorúbábát, vagy nem tudom még milyen szörnyeket, akkor azt a Harryvel játszotta el. És például, amikor a Harry játszott a vérfarkas, és mondja neki, hogy nem, Harry, vonyíts jobban, meg a, nem ilyen hangokat kell kérni, és egyébként ez milyen megalázó, hogy...
Hát, barzogató volt.
Igen, hogy kívül, és akkor ilyen mindenféle ilyen helyzetbe kényszerít ez a szerencsétlen gyereket.
Én Lockhart órái kapcsán, amin felnevettem, és egyébként egyrészt para is, de vicces is, a leges-legelső óra, ami 54 kérdéssel magáról kezdett. De egyébként olyan, én is tudnék magamnak válaszolni, de mindegy.
Mármint, hogy hát az lenne, hogy Eszterről 56 kérdés.
Igen, mi Eszter kedvenc színe, jó, azt még talán, mi titkos vágyám, a gőzöm sincs. Vélemény szerint mi Eszter eddig legjelentősebb hőstette. Na mindegy, majd erről beszélünk a parában, nem az Eszter verzióra, hanem a Gilderoy Lockhartról. De szerintem az nagyon vicces volt. Ő egy jó humorforrás, ha az ember nem gondol jobban bele, hogy amúgy ilyen emberek léteznek, és ilyen emberek sikeresek a világban.
Igen.
Szóval gyerekként jó poén.
Gyerekként, igen. Én imádtam a párbaj szakkör jelenetet. Nekem az a filmben is nagy kedvencem. Ugye ez az a jelenet, amikor Harry először beszél nyilvánosság előtt persze szól, meg... Imádom, hogy későbbi részben van az, hogy Ron lemegy a... Ja, igen, a hetesbe. Ron lemegy. Igen, hetes. Ról lemegy, és akkor, hát nem tudom, annyit beszélti álmodban, hogy utánoztam, és én. És egyébként nem is azt mondja a filmben, nem is azt mondja, amit a Harry szokott mondani. Erre figyeltem. De mindegy.
Mondjuk aztán különös, mert...
Mert mindig azt mondja, hogy szájjá, haszjen, szájjá, haszesé, vagy valami ilyesmit mond, és...
Igen, de nem fura, hogy...
Rom meg valami mást mondott.
Majd el, de a hetedik
a... Igen, és ez annyira jó, amikor így a Harry, ezt szerintem tök jól játszotta a színész is a filmben, és akkor így mondja ezeket a sziszegős mondatokat, és de olyan egzotikus, egyszerűen tök jó. Uh-huh. És ezt így a könyvben is nagyon át lehet érezni, hogy ez valami más, ez egy idegen dolog, és hogy mindenki fél tőle. És ez nagyon jól összehozta az író.
És itt nagyon jól látni, hogy tényleg Harry szemszögéből olvassuk a könyvet. Már eddig is felmerült, de hogy itt bizonyíték van rá, mert mi nem halljuk, hogy ő persze szó beszél, mi azt olvassuk, hogy ő azt mondja a kígyónak, hogy ne bántsa azt a másik tanulót, és mi azt olvassuk, hogy ezt mondja. Tehát, és akkor utána tudjuk meg Ront, hogy amúgy, öcsém, nem tudom, nagyon fura dolgot
tartál. Hát igen, meg ugye, amikor ő hallja a beszélgetést a falon, vagy a falból, hogy gyilkolni kell, és akkor ugye nekünk sem, nyilván, mint már többször olvastuk, akkor leesik, de hogy az első olvasásra ugye itt ezt nem tudjuk, mi történik, csak azt halljuk, vagy azt tudjuk, hogy Harry hall valamit, amit senki más nem hall.
Igen. Úgyhogy egyértelműen Harry szeméből toljuk le ezt az egészet, és ez érdekes. Nem teljesen független a narrátorunk, bár mondjuk első szem, harmadik szemében van.
Most az érdekelne, hogy oké, hogy Harry hallja a kígyó beszédét, de a többiek nem hallják a sziszegését.
Erre én is gondoltam most olvasás közben, hogy nem hallanak valami furcsa hangot, tök mindig nem értes semmit, de ha
a... Vagy a siklását, gép... vagy a 100 kilós izé kobra
ott. Ekkor átmerő csövekben.
Igen.
De igen, tehát valami zajt hallani kell. De lehet, hogy mivel vannak szellemek, ezért megszokták, hogy van valami. Nincs
és
teljes
csend. Harry azt mondja, hogy hall valamit, és nyikorog az egész Roxford, és mindjárt összedől, mert remeg a 200 kilós kígyó alatt, akkor hát ez normális, mindennapos.
A csövek.
A csövek, igen.
Jó, jó, igen. De fura, hogy nem hallanak semmi furcsát az előző évekhez képest, holott egy baziliszkusz. Egy bazi nagy baziliszkusz.
Bazi nagy kígyó, igen. Rusnyadög.
Azt írtam fel, hogy érdekes, hogy mindenre van varázslat, vagy bájítal, de igazából nincs mindenre, mert van használt ruhakereskedés. De hogy én itt a pótcsont rapid miatt álltam meg, hogy így csontot is lehet növeszteni bájítallal.
Igen.
Bár vagy akkor elmiért szemüveges. A rossz szám.
Jó, hogy a szemjavítás? Mert például ott a mord, most azt akartam mondani, hogy van sérülés, amit olyan nem tudnak, de hát igen, a mordonnak se szeme, se lába.
Az is igaz.
Mi lehet a határ? Ugye ez nincs felépítve. Meg például érdekes, mert amikor ugye a Piton a hatodik részbe megsebesül a kígyó által, akkor ott mondjuk nincs valami varázsige, hogy elállítsa a vérzést, hogy összeragassza valami ragasztóval a nyakát, hogy ne vérezzen el, vagy tudod,
mondjuk az első kötetben is, mikor megharapja Bolyhoska, és akkor látják a sérülést a lábán, a troll incidensnél meglátják a srácok, hogy a talárja alatt. Szóval ja, valahogy van egy határ itt a fizikai sérüléseknél, amire már nincs megoldás, de egy sebet nem lehet összevarni varázslattal, vagy forrasztani, de csontot lehet növeszteni. Eddig úgy bevettem ezeket.
Jó, vegyük be továbbra is, nem akarom,
hogy elvettem. Jó, vegyük be, menjünk tovább.
Bevesztük, de feltesszük a kérdést. Menjünk tovább. Nekem nagyon tetszett, ugye itt ebben a részben a gyógynövénytan is sokkal nagyobb hangsúlyt kap, természetesen, mivel a mandragórák kellenek ahhoz, hogy a kövédermesztett sárvérűek, szellemek és macska életre keljen. Úgyhogy ezért Bimba professzor is, és az üvegház is sokkal több jelenetet kapott, és ugye ebben a részben a kiskoruktól nevelgetik a tanulók, meg Bimba professzor a mandragórákat, és van ilyen óra is, hogy át kell tenni egyik cseréből a másikba, és akkor ezzel foglalatoskodik Harry meg a többiek, de a lényeg az, hogy nekem azt tetszett nagyon, hogy volt, hogy annyira hideg volt, hogy Bimba professzor sapkát és sálat akart ráadni a mandragórákra, meg márciusban pedig hajnalig tartó házi bulit rendeztek az üvegházban a mandragórák. Hát ezen akkorákat nevette.
Elérték a tini kort.
Igen, és eddig ennek nem tulajdonítottam olyan nagy jelentőséget, mert majd a parában kifejtem miért, nem? Uh-huh. De hogy ez most így megragad, hogy jé, hogy házi bulisztak, és hát ez hogy működött
első? Meg elkezdenek egymás cserepeibe átköltözni.
Igen, ez fantasztikus, azért ezt megnéztem volna, hogy ez hogy működik.
Brilliáns.
Úgyhogy most csak arra jutottam, hogy szükségem van egy plusz mandragórára.
Létezik?
Hát nem tudom, de majd én most körülnézek.
Reméljük nem fog visítani.
Szerintem nem. Remélem. Majd igen, akkor kirakom a szárító kötélre, ott visíthat.
Vagy berakod egy cserépföldbe.
Vagy elásom, igen. Azért aztán megéri megvenni.
Nekem az tetszett, hogy Hermione még kővédermet állapotban is segítséget nyújt a fiúknak. Jó, így ezzel a csövek feliratú kis cetlivel. Azt mondjuk, nem tudom, hogy milyen átmerő csövek mennek a Roxford faléba, hogy ekkora kígyó közlekedhet, de ettől függetlenül Hermione ezt is kiderítette, és ezzel is közelebb kerültek a srácok a megoldáshoz, és ez tök menő. Bár azt nem szeretem, hogy a könyv felében vagy macskaként a gyengekedőm van, vagy kővé van dermedve, szóval Hermione-nek nem tesz túl jó szolgáltat ez a könyv, de hagyjuk.
Igen, ő nem volt túl aktív ebben az évben.
Nem.
Ami egyébként eddig fel se tűnt.
Nem, de most nagyon hiányzott. Semmilyen volt így. Nem volt semmilyen, mert nagyon jó kötet, csak hogy így nekem hiányzott. Hiányzott a Girl Power a könyvből.
Itt Fred és George elég sok vicces jelenetet csinálnak itt, és nekem az a kedvencem, amikor már ugye mindenki Harry gyanúsítja azzal, hogy kinyitotta a titkok kamráját, és akkor a folyosón Harry előtt vonulnak, és akkor mindig azt mondják, hogy utat Mardekár utódjának, utat annak, aki kinyitotta a kamrát, ha élni akartok, meg még ilyen hasonló hülye szöveket. Ezt így elképzeltem, hogy ők ott mennek, és utat nyitnak, hogy Harry elférjen. És viccet csinálnak abban az egészből, hogy őt amúgy mindenki piszkálja. Ez egyébként tök jó fej dolog volt tőlük, hogy támogatták Harry.
Igen, ők nagyon jól kezelik az ilyen ciki helyzeteket, mert ha ők, nekik szent meggyőződésük, hogy hülyeség, amiről szó van, akkor teljes mértékben kigúnyolják az egészet. És ez egy nagyon-nagyon jó humoros feloldása egy feszült helyzetnek.
Kanyarodjunk vissza még Lockharthoz. Ugye volt egy bizonyos Valentin nap, ahol Lockhart törpéket bízott meg azzal, hogy lássák el Cupido szerepét. Imádtam. És ugye hát kiderül, hogy Ginny felbérelt egy ilyen kupidót, és az a lényeg, hogy a Harryt megállította és zaklatta, hogy most el akar neki énekelni egy dalt. És ugye Harry meg ezt nem akarta, és mindig ment volna tovább, és ezt addig csináltak, amíg el nem esett Harry, és akkor megfogta ez a törpe, és ráült a lábára, és akkor elénekelte neki ezt a ciki dalt, hogy azért ez egy abszurd jelenet, hogy egy ilyen kis kupidónak öltözött törpécske ül a lábadon, és közben varangyok, zöld a szemed, mint a varangynak, meg hasonlókról énekelget.
Igen. Imádtam. Oszd meg velünk ezt a szöveget, kérlek.
Mint friss főt varangy, a szeme oly zöld, haja meg akár a fekete föld, szívem már rég csak ő érte ég, a hősért ki nagy urat ölt. Hát a vége egy kicsit olyan furika, de mindegy. Fekete föld és zöld, mint a varangy. Csodálatos.
Egy 11 éves lány írta, aki éppen kb. Meg volt szállva a világ leggonoszabb varázslójának lelkével.
Persze, szóval, védjük.
Ahhoz képest szerintem egy jó produktum. Nekem egy kultúrpercem maradt. Ugye a like végére, kultúrpercek Eszterrel, a baziliszkusz. Beszéljünk e mitológiai lényről. Gyors leszek, ígérem. Aki a középkori leírások szerint kígyóból és kakasból lett teremtmény, akit egy varangyos béka költött ki, biztató. A tekintete halálos, és állítólag még saját magát is meg tudná ölni a pillantásával, ezért a legtöbbször tükrökkel próbálták őt elpusztítani. Hogyha ő maga tükörben néz, és a saját pillantását meglátja, akkor is vége lehet. Különös. A baziliszkusznak az ókoriak hite szerint Szárnyas törzse, koronás feje, négy tyúklába, kígyófarka, villogó szeme és vészt hozó, mérges tekintete volt. Cuki.
Elég érdekes, mert egy csomó jelenet, ugye, ami a titkok kamerájában, ott tele van vízzel minden.
Uh-huh.
Vagy nekem úgy remlik, hogy ilyen pocsolyákkal megjelenik. Meg ugye akkor pont a vízcsövekbe megy, ami mind, ahol tükröződik. Nem túl okos.
Mint a sötétben nem tükröződik.
És a Mardekár is egy vízcsőbe rejtett el, ahonnan a mosdóba jön, ahol mi tele van tükörrel.
Ami számomra pokol egyébként, de ez már más kérdés. Én utána az ilyen csövek, kutak és mindenfajta nyílások látványát. Elájulok, hogy ennek csak egy képet nézni. De mindegy, nem is nézem a filmverziót. Sűrűn. De igen, ez a középkori leírások szerint. Tehát, hogy igazából, hogy Rowling ezt nem vette bele, ő csak azt mondta, hogy tekintete halálos, és a tükörrel néznek rá, és abból néz rá az emberre, akkor kövédermed. Tehát, hogy kicsit ezen módosított, meg szerintem azért, mivel nem egy valós lényről van szó. A mai
ezt gondolat... csak te mondod. Ki tudja?
Jó, nem, sose tudhatjuk. Amíg nem biztos, hogy van, addig nem biztos, hogy nincs. Ez az én elvem a szellemekkel kapcsolatban is. De ma azt gondoljuk, én nem gondolom, én rákerestem, és ezt találtam, hogy a mai felfogás szerint a baziliszkusz a leguánoknak az egyik nemzetségébe tartozott, vagy tartozik, vagy most nem halt ki, mert nem is létezett, vagy mindig is létezett, és akkor nem tud kihalni, na mindegy. Úgyhogy Rowling ezen módosított, nála saját magát nem tudja megölni. Ez eléggé egy ilyen lyuk lett volna a történetben, hogy véletlenül belenéz a Roxford lánymosdójának tükrébe a baziliszkusz, és elpatkol.
És vége a résznek. Volna. Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait. Harry Potterbe általában nem szoktunk találni jó csávót, de most itt van nekünk a göndörfürtű, nagyképű, tudás nélküli csaló.
Én őt nem írtam föl, te fölírtad?
Én felírtam Gilderoy Lockhartot, mert szerintem vizuálisan ő jó csávó. Borzasztó, mint személyiség, ne esd félre, de hogy döglenek érte a boszorkányok.
Igen, de már az első mondatával kiírtotta nálam ezt a lehetőséget.
Tök mindegy. Jól néz ki a könyveken, meg a plakátukon. Egész pontosan elmondom, hogy néz ki. Kisvártatva megpillanthatták Gilderoy Lockhartot, illetve előbb a róla készült képeket, amelyek egytől egyik kacsingattak, és a rajogókra villantották hófehér fogsorukat. Az igazi Lockhart nefeles kék talárt viselt, ami remekül illett a szeme színéhez. Hegyes varázsló süvege hegykén oldalra billentve ült leomló szőke fürtjein.
Nekem viszont Tom, de nem a jó csávon.
Kicsoda!
A 16 éves Voldemort, mert ő jó csávó volt. Filmben is, szerintem, meg a könyvben is. Szóval indítom a jó csávó versenyben Tom Rowell, de nemet.
Igen, azt hiszem, hogy most abszolút csak vizualitásra mentünk rá, mert morális kérdésekben ez mind-mind nagyon megkérdőjelezhető.
Hát a Tom még jól nézett ki. Ez itt biztos. Most nem az erényekre mentünk, hanem a
hát nem,
igen,
nem.
Külső, abszolút külső.
Optikailag.
Ennyit adhatott nekünk ez a történet. A 16 éves énjét rakta bele a naplóba.
Tudta, nyilván, akkor volt a legdögösebb.
Ennyi, tudta. Tudta, hogy mit kell visszahozni.
Hát végülis valószínűleg el kell bűvölni élőket, úgyhogy muszáj.
Nem, hát úgy látszik, hogy ebben a részben mindenki a külsejével akart megnyerni dolgokat.
Az azért elég sok mindent elárul a világunkról.
Mármint az övékéről, mert ami...
Az a varázsló világ, a varázsló világ,
semmi közze. Ami tökéletes.
Igen.
Na, hát ennyi. Nálunk mindenki érvényesül, akinek kell. Semmit nem számít a külső. Jó, csak vicceltem. Ez irónia volt, drágáim. Amit nem szerettünk, hogy ijesztőnek találtunk. Most visszamegyek a történet elejére, mert a parát is onnan vizsgáltam természetesen, és akkor ugye beszéltünk is szegény Hedwigről, aki nem tudta kinyújtóztatni a tagjét, és szerintem nagyon para volt, hogy lelakatolták. Nem elég, hogy bezárják Harryt a szobába, az ablakját lerácsozzák, még a Hedwig kalitkáját is lelakatolják, szóval, hogy ez már nettó állatkínzás volt.
Az nagyon brutális volt. Én gyűlöltem, mármint, hogy nyilván. És valamiért, én nem tudom miért, de erről azt jutott eszembe, hogy annak idén a Ben Hurban, amikor néztem azt a jó régi filmet, akkor mindig azon álltam meg, hogy arról volt, hogy a Miriam és Tirza, azok tizen akárhány évig börtönben voltak egy kis cellában, és hogy lehet, nem tudnak felállni, és ugyanez az érzés jött vissza, mikor most azt olvastam, hogy szerencsétlen Hedwig egy arányaiba bagolhoz képest a kalitka nem olyan nagy, tehát nem, hogy kinyújtani, szerintem még megemelni sem nagyon tudta a szárnyait.
Nem, hát ez egy ilyen, igen, ez a félkörívű kalitka volt, igen. Ami...
De azt légy egyszerűen ennél gonoszabbak nem is lehetnének már anélkül, hogy mondjuk ne tennének fizikailag kárt Harryben. Tehát szerintem elérik a nem testi bántalmazás minden határát.
Igen.
Bár attól nem etetik, az végül is testi bántalmazás.
Igen, de amúgy ezzel én most szembesültem először, ugye, teljes valójában. Mármint, hogy nyilván végigolvassuk az összes részt, tudom, hogy a Dursley-ek bántalmazzák Harryt nagyon sokféle módon, de valahogy most fogtam fel azt, amikor azokat írja Harry, hogy amikor így a Vernon felé ment, akkor így remegett a lába, meg félt. Hogy ezt valahogy most fogtam fel úgy igazán. Eddig is bennem volt ez, hogy a Harry igazából nem szereti őket meg, de valahogy ez a fajta félelem, ezt így valahogy most fogtam fel igazán, hogy ő mennyire fél tőlük, vagy a Vernontól, hogy így remegett a lába. Nem tudom ezt így elmondani, nyilván eddig is a tudatomban volt, de valahogy most teljesen rá tudtam fókuszálni erre a vonalra, és...
Igen, meg láttuk azt a kontrasztot, eddig Harry 11 évig élt, ahogy élt, valahol az ember ebbe szocializálódik, ha borzalmas, akkor neki, akkor is ez az alap. Ugye láttuk azt, hogy mivel Dursley-ék tudták róla, hogy ő varázsló, és viszont azt nem tudták, hogy nem varázsolt, ezért volt egy pár hét, nem tudom, egy-két hónap maximum még, úgymond mattot adott nekik, és nem nagyon foglalkoztak vele, mert nem tudhatták, hogy mikor mond el valami abrakadabrát, és tolják össze magukat ettől. Tehát igazából láttuk azt a kontrasztot, hogy amikor megtudták Dursley-ék, hogy Harrynek itt nincs hatalma, akkor milyenek lettek, és ez itt egy nagyon éles, tehát itt kirajzolódott, tehát azért, ha eddig nem most az ember itt aztán szembesült vele, mert itt volt egy váltás.
Igen.
Nekem az például para volt, hogy hát rács volt az ablakon, ezt most megbeszéltük, de Harry, aki még csak egy éve tanul varázsló iskolába, azt gondolja, hogy a rács leszedhetetlen, mert nem lehet varázsolni.
11 évig élt a muglik között, és hogy látta, hogy Vernon felfúrja azt a rácsot, akkor szerintem nem lehet kit.
Nem ő fúrta fel, nem hívott valakit, aki felfúrja, de vagy, na mindegy, ebben nem kötünk most bele. Szerintem nem ő fúrta fel.
Filmben igen, ő fúrja fel.
Ja, az lehet. Most nem néztem meg a filmet, nem szerettem a végén a lagút és cső. És
én is decemberben láttam, de igazából mindegy.
Tehát ez egy mugli fúrta fel, akkor nem lehet leszedni, csak varázslattal. Nem mondom, jól jön egy akus rózsaszín makita, de hát...
Azt én is, arra én is vágyom. Ha egyszer barkácsolásra adom a fejem, olyannal szeretném.
Úgyhogy, ha makita szeretne szponzorálni minket, akkor...
Itt a lehetőség. Na, de most vissza a komoly témákra. Szerintem tök para volt, hogy Harry azt mondja, hogy annyira magányos volt nyáron, hogy még Drakóval is szívesen találkozott volna.
Ja, ez már egy mély pont.
Ez már elértük az alját a dolgoknak. Én ott éreztem, hogy ez már problematikus.
Igen, ez a teljes ingerszegénység és teljes bezártság, plusz az, hogy amúgy reménytelen is lett, hogy ő valaha visszajut a Roxfordba. Ez így együtt borzalmas. Vagy meg köm, és meddig akarták bezárva tartani? Amúgy ez olyan fura. Nem hiszem, hogy Dursley-ék sűrűn gondolkodnak.
Én azt érzem ezekben a döntésekben, hogy azért nem készteti gondolkodásra őket az író, mert úgy is tudja, hogy meg fog változni a helyzet.
Na jó, de attól függetlenül abban a valóságban Dursley-nek lennie kéne valami tervnek. Tehát most szerencsétlen kisrácot ott tartják egy életen át. Mi ez a Jainer? És Berta a padláson? Vagy meg felnyújt a házat? Vagy a vasálarcos? Hozzuk a ékes példákat. De most komolyan, tehát mit gondoltak? Ők, mint felnőttek, abszolút a gyerekek szórakoztatására lettek megalkotva. A felnőttek, akik gonoszak és szigorúk, de majd a gyerek megmenekül tőlük, mert jó, ügyes barátai vannak, vagy szerencsés, vagy van egy tündérkereszt anyja, mint Hagrid.
Hagrid a tündérkereszt anyja, igen.
De hogy olyan, én az a típus, aki meghozza a hírt az új világról, és kinyílik előtted egy teljesen más dolog, ahol te más lehetsz, és minden jó, és minden szép, és vége ennek a pórias életnek. Na de, ha már para, beszélnünk kell a varázsvilág rabszolgáiról, a házi magukról.
Nekem is ez a következő pont.
Ugye itt találkozunk Dobbival, először a tündéri házi manúval, aki ez elég furmányos volt, valljuk be. Én nem annyira Dobbiról, mint inkább a házi manú jelenségről szeretnék itt beszélni, mert ugye ők emberi gondolkodásmóddal, képességgel rendelkező intelligens lények, akiknek gazdáik, tulajdonosaik vannak, nem kapnak bért a munkájukért, és olyan természetesnek veszi minden varázsló, hogy ők léteznek, és nekik ez a helyük ebben a világban. Például az ikrek említik, hogy Mrs. Weasley is úgy van vele, hogy jól jönne egy manu otthonra, mert valakinek el kéne végezni a vasalást. Na most számomra ez a rabszolgaságnak a Harry Potter verziója, és nagyon-nagyon-nagyon irritál, hogy szerencsétlennek meg kell magát büntetni, ha olyat tesz, amit a gazdája nem helyeselne. Nálam ez kiverte a biztosítékot, azzal együtt, hogy Dobby cuki, és az az első szava, hogy Harry Potter, és az lesz az utolsó.
Igen. Egyébként ebben szóval egyetértek veled, hogy ez para, meg ez az egész fenyítés, meg egyáltalán az, hogy az ő kultúrájukban, hogyha nincs ott a gazda, akkor is megteszi ezeket. Hogy igen. Már ilyen mélyen beléjük kivódott. És igazából nagyobb hatalmúak, mint a varázslók, és hogy mégis ők is szolgának tartják magukat, akiknek a varázslókat kell szolgálni. Ez egy fura hierarchia, ami nem igazán érthető, hogy alakult ki.
Igen, majd a hatodik kötetben kapjuk meg jobban, hogy milyen, mikor
igen,
ott a Regulusról majd beszél, majd a Regulusról? Regulusról, mert ő rejtette el a medált.
Igen.
Regulus Blackről lesz szó, ott lesz szó a házi manókról jobban, hogy milyen érdekes varázsképességeik vannak, amik akkor is működnek, és erősebbek, ahol mondjuk a varázslóké nem. Tehát, ugye, lesz még nekik jövőjük, és nagyon izgalmas. És aztán kicsit megtudjuk, hogy amúgy egy csomóan dolgoznak a Roxford konyháján, de azért az még a negyedikben talán. Szóval a negyedikben már onnan küldenek Siriusnak kaját, aki bújkál. Mert mondják az ikrek, hogy meg kell csikizni a körtét a...
Hát abba tudjuk meg, amikor a Winky is...
Az a negyedik, igen, mert Kupornak ő a házi manója, és ott a Trimágus túlsának, Quidditch világbajnokságon, ugye, ott Winky ott lesz, aki csak a filmet látta, az nem tudja, ki ez a Winky, de majd, ha hallgatja a podcastunkat a negyedik résznek, akkor megtudja. És mint megtudtuk, a nagy nemes régi módú old money családokkal járnak együtt, kb. Öröklik őket az újabb gazdák, és mindent meg kell tenniük a nagy kastélyokban. Igen,
amúgy
is
nekem Winkyről mindig a Tinky Winky jut eszembe, a ugye, Teletubbi, meg a Wink cipőmárka. De...
Szegény
hát sajnálom, Winky. Mindig a Wink, és akkor meg beugrik a Teletubbi, meg a cipő így a szemem elé. Hát ez van. Hát még egy icipici para az elejére, hogy szerintem tök para, hogy amikor Weasley-ék Harry-ért jönnek ugye a varázsautóval, akkor Harry kiadja a cuccait, meg bemászik a kocsiba, és a Hedwiget a szobában hagyja. Hát mi ez, ha felelőtlen állattartás? Mi? Elfelejti az egyetlen élőlényt, aki bele volt a szobába? Tényleg? Szegény.
Sokkot kapott. Mondjuk igen, attól az állatomat vinném először, de értem, hogy miért felejti el, én felejtem mindent, de azt nem értem, hogy még az is eszébe jut, hogy Roxfortos cuccai len vannak, de az állat nem. Tehát, hogy inkább ez a sorrend különös nekem. Következő para a zseppiszok köz, ahol hirtelen ebből a gótikus ház, ki is hagytam a gótikus részbe, egy ilyen Dickens-i dologházas hangulatba csöppenünk, ott a sötét bugyrai az amúgy csodálatos abszolútnak. A boltok, a személyek, a hangulat mind ultra para, és na, hogy Hagrid arra fele szokott járkálni. És itt rögtön meg is ismerjük a Malfoy papát, Lucius-t, vagy Lucius, vagy ki hogy hívja.
Luciusnak hívom.
Lucius Malfoyt a hosszú szőke hajával, amivel majd később látjuk, hogy masni is van néha.
Hát olyan szép haja volt. Kivéve a hetedikben volt, már teljesen izé.
Hát a hetedik részben már mindenki megtépázott ott a varázsháború. Szóval te se ápolnád a hajadat, hogy éppen arról lenne szó, hogy...
Dehogy nem, a legfontosabb a hajam.
Elnézést, nagy uram, hajat kell mosnom.
Igen, két napon a hajat mosok, hogy fényes legyen, és kivasalom reggel. Ne haragudjon, de most megyek. Reggel előbb keljen föl, hogy legyen fél órám hajat vasalni.
Persze, elképzelem, hogy Voldemortnak ezt előadod, sőt, ha elfogy a hajolaj,
azt nem használom, de háromféle sampont, szóval, hogy biztosítania kell bizonyos dolgokat, hogy igen, jól érezzem.
Nem lenne jó halálfaló. Nem csak ezért, de ez azért egy olyan pont lenne, hogy azt mondanám Voldemort a tűnésében.
Nem kerülhetek be?
Nem. Hát igen, a nagy úr, mivel neki nincs haja, ezért nem tudja átérezni ennek a súlyát. Mert orra se nagyon van. De szóval ott az ügyes zseppiszok köz, az orrának súlya. Vagy mint ahogy Villon mondta, és most méter hosszan lógok egy nyárfaágon, és a nyakamon érzem a seggem még nehéz. Ez egy valódi fordítás a, nem tudom, halálos ítélet szélére írt kis szőszenetnek.
Seggem még nehéz.
Menjünk tovább a parával.
Arra lettem figyelmes, hogy Gilderoy Lockhart 12.30-tól 16.30-ig dedikál. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy időintervallum, és jó, nagyon nagy sztároknál azért ez működik, de hogy ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember bekajálta az ő sztoriát, és elhitte, hogy ő aztán igen, egy nagy sikeres. És ez nagyon para. Ez számomra nagyon para.
Számomra az is nagyon para volt, hogy a saját könyveit adta kötelező olvasmánynak, és csak azt. Tehát még arra nem vette a feleségot, hogy még egy könyvet elolvasson a témában, a sajátján kívül. Amit...
Egyébként az is para, hogy a szegény Weasley-éknek ezt meg kellett vennie 6-szor.
Bizony.
Amit amúgy nem is értek, mert nem nincs egy egyszerre órájuk.
Meg hát amennyit ezek a vízi fiúk tanulnak, egy bőven elég.
Igen, egy
kapja meg Ginny, ami a Harry élet volna, oké. Okay. Hát, ha ő még szorgalmas, ezt a srácoknak meg tök mindegy. Percynek legyen egy, aztán majd a többiek elcsorják, amíg az a hollóhátos csajszival csinál valamit, ami valószínűleg smárolás, de ezt nem tudtuk meg pontosan, mert hát... Nekem azt mondta, hogy arról az, hogy Ginny nem azt mondta, hogy csókolózott a, nem tudom, hogy hívják csajjal, de az ennyire nem 17 évesen, ez annyira nem ciki már, tehát hogy mi történt ott, amit Ginny látott, és nem akart elmondani.
Valami.
Szerintem ultra para, azon kívül, hogy egy repülőautóval utaztok, hogy ezen az úton cukorkával tömétek a fejeteket, egy olyan járműben, amely jó ideig nem fog még megállni, és egy csepp innivaló sincs rajta, egy csepp.
Borzalom.
És hűsítő tökléra lámadoznak.
Hú, én ott átéreztem, hogy milyen szomjasak lehetnek.
Borzalmas volt, borzalmas volt. Én fizikai fájdalmat éreztem. És különösen, hogy a dűne után ez a folyadékhiány, ez különösen nehezen érint a történetekben, úgyhogy ez így kicsúcsosodott, hogy ti bolondok.
Hát meg az is milyen para, hogy utána, amikor a szegény Hagridot elviszik az Azkabanba, vagy elmegy magától, akkor agyart is ezzel etetik.
Ne? Igen. Amivel összeragad a fogsorra az embernek.
Hát egyrészt igen, másrészt kutyának nem adunk édességet, de mindegy felelőtlen állattartó ez a két fiú.
Még fiatalok, de attól függetlenül igen, a tini srácoknak is szokott lenni házi állata is. Ennyit tudni kell.
Igen. Mrs. Weasley rivallója nekem nagyon ijesztő volt. Én nem szeretnék soha olyat kapni. Tőle. Tőle.
Igen. Jó, nagyon para volt. De végre megtudtuk, hogy van egy újabb fajta kommunikációs csatorna, igen, amely hangüzenetet továbbít. Utálom a hangüzeneteket, senkinek ugyan nekem hangüzenetet. Mondom itt egy podcastban, de amikor csetelünk, akkor utálom. Ilyen.
Hát jó, meg az, hogy neki rakni a fülhallgatót, jó, most hangosan nem tudom, akkor mit akar mondani, akkor utána írásban reagálok rá, akkor mit mondott az elején? Akkor újra meghallgatom. Ú, de utálom. Nem szeretem. Igen. Aki esetleg nem tudja, ez a rivaló, ez egy levélforma, ami hangosan felolvassa, üvölti az üzenetet. Jól
leüvölti. Rival.
Helyedet, igen, rád rival. És hát aki megkapja, az annak kellemetlen, ráadásul ugye ez az egész jelenet úgy zajlott le, hogy reggeli közben az egész suli szemelátára megalázta, úgyhogy elég kellemetlen egy ilyen levelet kapni. Égő ciki, igen, igazából.
Bara. Vissza kanyarodva, vagy előre kanyarodva, de hogy arra utána, hogy mondtad a Azkabant is Hagridet, mondom, akkor előre hozom ezt a gondolatot, ami a varázsvilág igazságszolgáltatási rendszeréről szól, ahol megtörténhet, simán belefér, hogy valakit bizonyíték és tárgyalás nélkül bezárjanak az Azkabanba. Csak azért, hogy a tanulók szülei megnyugodjanak. Holott nem ő követte el, és amikor annó úgymond elkövette, akkor sem volt rá bizonyíték, hogy ő követte el. Szóval számomra ez annyira ijesztő volt, és ezzel a habos-babos mindent megoldunk varázslattal, vagy bájitallal, és minden rendben van, és működik az iskola, és nagy baj nem történhet, közepette egy ilyet látunk, hogy valaki csak sip-sup bezárnak. Ez nagyon premodern.
Igen, ráadásul miért nem volt elég annyi, hogy akkor a kunyhójába kell maradni, rakjanak oda egy őrt, amíg meg nem.
Igen, vagy legyen felügyelet alatt, azt mondja,
vagy költözzön Roxmoor-ba, vagy költözzön addig Londonba, vagy valami, igen, legyen távol, hogy most ez meg el sem tudom képzelni, hogy ez hogy működhet ez a börtön úgy, hogy mondjuk akkor jó, akkor beviszik az Azkabanba, akkor ott lerakják, a dementorok képesek ott van ilyen beléptetés, és akkor a dementor áll a kapuba, adja le a cuccait, átmegy a detektoron, fáradjon be a cellába, és akkor utána, amikor kiengedik, akkor a dementor kiengedi, hogy akkor parancsoljon, itt van a kabátja, az esernyője, és akkor mehet haza. Érte, jön egy csónak, vagy mi? Mert hogy ott ugye az a picsába van a tenger közepén, ugye?
Hát lehet, hogy hoppan állnak együtt.
Kivel?
Aki viszi, meghozza. De az is lehet, hogy igen, azt gondolom, hogy dementorokon kívül más is dolgozik az Azkabanban, csak a dementorok azok az ő, tehát ott is van valami adminisztratív személyzet. Lennie kell, a dementorok nem fognak jegyzőkönyveket írni.
Hát de miért?
Foszlod az ujjakkal. Leírják, hogy neve Rubeus Hagrid született, és közben szívják ki belőled a lelket, mondjuk az adminisztráció képes erre. Ah, tényleg. Lehet, hogy mégiscsak a dementorok vannak. Úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon para volt. Ez bármikor elvihetnek. Borzalmas volt.
Igen, hát ugyanúgy, ahogy a Dumbledore-t lemondatták, ilyen
hát farsodok, az is,
hogy a tanács eddig megszavazta. Jó, igen, akkor elmegyek.
Egyrészt milyen tanács, bocs, mikor volt erről eddig szó, plusz mióta folyik bele a politika a Roxford ügyeibe. Mert az előzőben ezt
a politika mindenhova belefolyik. Menjünk tovább. Szóval, amire azt mondtad, hogy ugye itt térjünk vissza Lockhartra, az első tanórájára, és a feladatlapra, ami arról szólt, hogy 54 kérdést kell kitölteni a diákoknak, ugye Lockhart személyéről.
Igen.
Szerintem ez nagyon para, hogy ez egy beképzeltségi fok, szóval ez egy nagyon magas szint ezen, és ki az, aki, még ha arról szólna, hogy olvastad a könyveimet, és hogy kell legyőzni egy vérfarkast, vagy hogy kell legyőzni egy boszorkát, hogy, de ugye itt azért már elég mélyen belemegyünk az ő személyének és vágyainak világába, ami úgy azért úgy...
Sokat elég, elárul ezekről a könyvekről, tehát ezek szerint ezeknek benne kell lennie, hogy mikor van Kilroy Lockhart születésnapja, és mi volna az ideális ajándék számára. Ezek szerint a része, a nagy része önmagáról szól.
Hát persze.
Úgyhogy ez olyan fura, azt gondolom, hogy ellop történeteket, és azokat megírja, de nem nyilván kiélezve az, hogy ő milyen hős, meg ízik, de nem az, hogy mi Gilroy Lockhart titkos vágyáma, vagy kedvenc színe, vagy eddigi legjelentő, jó, az eddigi legjelentősebb tette, az mondjuk egy szubjektív dolog, de arra
de
talán
volt
lehetne
ez válaszolni. A vágyáma is, amire most nem emlékszem, hogy mit válaszol, de ott is valami olyasmi volt, hogy legyőzte a vérfarkast, és utána ő a békét, és nem tudom, mit akar. Meg persze elnyerni 600-adjára a bűbájos mosolydíjat, vagy nem tudom már mi volt, most tök mindegy, ezt nem...
Imádom.
Úgyhogy...
Szóval különös, tehát oké, hogy van egy önéletrajzi könyv, és mondjuk abban ezek benne vannak, de szerintem nem csak abból volt, és ezért...
Nem, ez mindegyikből benne van.
Hát ezek szerintem mindig magáról ír, és nem csak a tettekről, hanem ugye a preferenciáiról is. Írnak egy regényt, és amúgy mindig az a nagy, és amúgy Mara azt szereti a legjobban, hogyha napsütött a délután van, mert akkor kedvenc hobbijának, a hímzésnek élhet
igen,
a teraszon.
Igen, igen.
Hát bocs, igen. Nem, én a vérfarkasokról akartam olvasni. Bocs, Mara.
Hát de lehet, hogy utána az jön, hogy a teraszon
jött
egy vérfarkas.
És a hímzőtű pont alkalmas arra, hogy a teljesen kifejlett vérfarkasnak azt a gyenge pontját megtaláld, ami...
Igen, és amúgy egyébként egy lila sálat kötöttem, mert Eszternek a kedvenc színe a lila, és karácsonyra ezt akartam neki adni, mert ez a titkos vágya. És akkor megyünk tovább.
A titkos vágya, vagy lila sál karácsonyra? Hát amúgy elfogadnám.
Most ez.
Tehát, hogy így írnánk könyvet, azért nem hiszem, hogy sűrűn olvasnák, ha csak nem miénk a legelbűvölőbb mosoly.
Majd így adjuk ki a Szellemes Lányokönyvet, hogy a legelbűvölőbb mosoly díj nyertesei.
Na végre elérkeztünk a kimúlás napi partihoz, amit már említettem, hogy nagyon tetszik, hogy ilyen létezik. De maga a koncepció, amit imádok. De ahogy ez lejátszódott, az nagyon para volt. Mert hogy ugye szegény félig fej nélküli Nick végre megszervez egy ilyen bulit. Eleve már tönkre van attól, hogy a felvesztett futamban nem fogadták el a jelentkezését, de legalább a Roxford leghíresebb tanulója azt mondta, aki Harry Potter, ugye, hogy eljön az ő buliába, ez már szuper. És akkor ott van a buli, ahol egyébként szegény Nick szeretne egy beszédet mondani, amit a felvesztett futam fejfoci mérkőzéssel megszakítés, ezért saját buliját tönkre teszik neki. Hiszen én még halála után se partizhat egy jót. És az olyan lehangoló volt, olyan szomorú lettem, és erre Harryék meg azt reagálnak, hogy uncsi, szar ez a buli, húzunk már innen. Tehát, hogy az empátiáról sokat nem tudnak. Másrészt tudom, nem feltétlenül javított van a Nick hangulatán, ha ezek még ott csapatják egy ideig, csak olyan, ez nagyon szar, húzunk innen.
Hát itt mindig az, hogyha nekik van szükségük segítségre, akkor mindenki álljon rendelkezésre, amikor más kér tőlük valamit, akkor ő húzzák a szájukat, vagy nem adják bele a teljes lényüket a projektbe, és itt is az volt, hogy így eljöttek, de igazából egy büdös szót nem szóltak Nick érdekében, ugye senki nem figyelt szegény Nickre, ugye hiába jött el a nagy Harry Potter, ő is leszarta, és akkor igazából utána húzták a szájukat az egészre, de hogy igazából ez most egy este volt a iskolában töltött 180-ból, belefért volna, hogy jó fejek legyenek, mert utána meg állan, ugye meg nekik is szükségük van Nicktől segítségre, akkor meg ugye elvárják, hogy mindenki segítsen nekik.
Igen, tehát valahol ez a kölcsönösség nincs meg Harryben, és ez ebben nem segített a Dursleyeknél való nevelkedése, és az se, hogy mióta ő a varázsvilágba betette a lábát, azóta Harry Potter. Hát, hogy istenítik körülbelül, és mindig kivételeznek vele, akarva akaratlanul is. És ez nem segít azon, hogy azt érezze, hogy amúgy neki isteni kell másokért. Úgyhogy, ja, igen, ez nagyon zavart. Ez olyan, nem gonosz volt, mert ez nem gonoszság egy gyerek részéről, vagy a gyerek részéről.
Nem törődöm.
Figyelmetlenek voltak, igen. Kis empátia, kölykök, kis empátia.
Drakkóról még nem nagyon beszéltünk, viszont ezért ő is jelen van, és nekem az egyik ilyen nagy parám vele kapcsolatban, hogy úgy kerül be a Mordekár Quidditch csapatába, hogy az apja mindenkinek vesz egy új 2001-es Nimbus modellt, mert ugye most idén már a második évben az a legújabb, és akkor ezzel bekerülhet. Aztán utána ugye később a Quidditch meccsen be is bizonyítja, hogy ez sem ér semmit, mert a füle mellett van a cikezés, rohadtul nem vesz észre, és ez annyira ciki. Minek erőlteti? Jó, ez egy presztízs, hogy ő most a Quidditch csapatban van, de hogy igazából full béna. És még ezzel a apa pénzével sem megy semmire. De hogy ez annyira para, hogy már itt is ez a megvesztegetünk mindenkit
dolog. Igen, ő is egy klisé ezzel a régi gazdag család, aki mindent megtett magának, és ezért olyan pozíciókba vásárolják be az utódokat, ahova nem valók. Ez igazából erre egy példa. Engem sokkolt, és nagyon parának találtam Hagrid kötődését a különböző szörnyekhez. Ezt már az előző kötetben is Norbertnél megtapasztaltuk, meg igazából meg is fogjuk később is.
Bolyhoska.
De hogy Bolyhoska, Norbert, és most ugye elég nagy bajba keveri Ront is Harryt azzal, hogy azt mondja, hogy sziasztok, ha gáz van, menjetek az erdőbe, és keresetek a segítséget, ahol, mint kiderül, kicseszett nagy pókok vannak, akik mindenkit meg akarnak enni Hagriden kívül, szóval effektíve ezt a két gyereket a halálba küldi. Ez felelőtlenség is, sokkoló dolog is, és úgy érzem, hogy Hagrid, hogyha olyan teremtményekről van szó, akik nem igazán élnek bele a idézőjelben normális életbe és a normális varázsvilágba, kicsit kilógnak a hétköznapiak közül, azokkal ő nagyon jobban van, mert hogy kicsit ő is egy ilyen, ami picit kilóg az átlagból, és ez úgy gondolja, hogy ezeknek a lényeknek, nem úgy gondolja, de hogy helyesen feltételezi, ezeknek a lényeknek van lelke, és van emberi oldaluk, de nem mindegyiknek van, és például ezt mutatta tökéletesen ez a pók incidens is, hogy oké, hogy Hagriddel jóban vannak, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek, az összes embert megkímélik, csak mert Hagrid barátai.
Hát meg ne felejtsük, hogy csak Aragog van jóban Hagriddel, és ő tiltotta meg a gyermekeinek, hogy Hagridet bántsák, de hogy igazából
amint azt kimúl majd.
Ez már elmúlik. Igen, meg ugye ott, igen, egyébként egyfelől értett, én sajnáltam is az Aragogot, ugye már ott én tök parába voltam mindig a filmben is, meg a, főleg a filmben érződik ez a jelenet, hogy amikor rátalálnak, és akkor megpróbálja elpusztítani a gyátokkal, azt hiszem a Tom, és akkor ugye kimenekül a pók, akkor én ott azért sajnáltam, mert ő ott egy kicsi pók volt, egyébként gyűlölöm a pókokat, és félek tőlük, nem ezt tudtam benne sajnálni, de valahogy láttam benne ezt a kis állatot, aki amúgy védtelen, és ugye a Hagrid, aki meg nevelgette, szóval hogy itt éreztem benne egy ilyen részt, és emiatt valahol az Aragoggal tudtam szimpatizálni egy bizonyos fokig, és megértettem a hűségét Hagrid iránt, ezt abszolút. Viszont valóban Hagrid ezt az egészet nem gondolta át. Ő igazából nagyon felelőtlen ebből a szempontból, mert ő mindig úgy indul ki, hogy ő ilyen kapcsolatot teremt, akkor az majd mindenkire érvényes, de ez nem igaz. Ugye ezt látjuk majd később Csikócsőr esetében is, ott is elég
hát
nagy
meg
problémát.
Hogy hívják a féltestvérét? Elfelejtettem.
Group.
Nem, az Group, az a galaxis őrző.
Group.
Szóval az az óriás féltestvére, mert is úgy van, hogy ez nem azt jelenti, hogy veszélytelen az erdőtől le, vagy igen. Nem azt jelenti, hogy nem jelent veszélyt ő az erdőben, inkább így mondanám.
Szerintem nagyon para volt, hogy önmagában nagyon para mesztelen csigákat hányni. Ugye amikor Draco sárvérűnek nevezi Hermione-t, akkor ugye Ron fel kell a védelmére, és ugye azt tudni kell, hogy az elején, amikor a Roxfordba érkezett Ron és Harry, akkor ugye a kocsi kidobta őket a fűzfa mellett, és Ronnak eltört a pálcája. Szóval ez egész évet úgy nyomta le, hogy törött volt a pálcája, és nem igazán sikerültek a varázslatai, aminek még fontos szerepe van a végén, de hogy egy ilyen átok, amit megpróbáltam Malfoyra ráküldeni, az ugye visszapattant, hiszen a pálcája az most visszapattintja az átkokat, ezért ő kezdett el mesztelenségeket hányni, egész délután ezt nyomta. Hát nem lennék a helyében.
Amúgy is olyan borzalmas hányni, de ha egész délután is csupas csigák. Oh, na, de ha már a sárvérű kifejezésnél tartunk, akkor azt hiszem, hogy a legmegkérdőjelezhetőbb témájára térjünk rá, legmegkérdőjelezhetőbb para témájára térjünk rá ennek a második kötetnek, mégpedig az aranyvérűek és sárvérűek és a Roxford egyik alapítójának érdekes múltjára. Szóval, ugye, mint megtudtuk, Mordekár Malazár roppant módon utálta a muglikat, és nem akart őket a Roxfordban, ezért építetett egy titkos kamrát, ahol egy olyan lény él, aki majd ideális esetben kinyeri az összes mugli tanulót, és megtisztul a Roxford. És ennek van egy ilyen enyhe náci fennhangja, egy enyhe, de az fura nekem, és az para nekem, hogy ugye itt így egyértelműen kiderül, hogy a Roxford egyik alapítója egy ilyen faírtest tervező megszállott volt, és ami a fura, hogy ezek után a Mordekárt, mint házat hagyták tovább létezni, holott alapító, és ennek szellemisége azért bőven láthatja a Mordekárt, mint házat, és ők így az aranyvérűségre építkeznek. És oda nem is kerül olyan, aki, bár ez nem igaz, mert eljöttem, hogy Voldemort félvér volt.
Igen, hát de szerintem amúgy egyébként nem oda nem az számít, hogy arany vagy bronz, gold, tök menny, hanem az, hogy a lelked legyen elég sötét, vagy nem tudom.
Igazából, nem sötét, mert azért az ambíció és
a vágy. Gyarteli. Vagy nem tudom, elég sok minden kritériumnak kell megfelelni, hogy bármelyik házba is bekerülje, mint hogy nyilván nem egy dolgon múlik, vagy lehet, hogy egy fő jellemzőn, de hogy szerintem nem az aranyvérűség számított, bár hozzáteszem, hogy volt, de most mindig úgy reklámozza magát, hogy aztán aranyvérű.
Hát nyilván muszáj. Tehát, hogy most ez nem lehet a legnagyobb faírtó, hogyha annak a felsőbbrendű fajnak te nem a csúcsán vagy. Ez a valós történelemben is kiderült, ez a könyvekben is kiderült. Ritka para, és ritka para nekem ez az egész mardekára, most nyírjuk ki a muglikat, és tessék, és amúgy akkor most itt megtisztítjuk a világot. Ez gyerekként annyira nem ragadt meg, mert hogy nem ragadt meg ez a mély, borzalmas mondani valója. Gyerekként inkább csak ez a hát akkor most a muglik felnek, és borzalmas, és akkor ezt meg kell állítani, de nem tudom, ez így most nagyon-nagyon ütött.
Igen.
Nagyon nem esett jól. Nagyon kemény ez a könyv. Kezdek rájönni. Pedig szórakozni kéne rajta.
Hát mindig mást jelent. Bárhányszor újra olvassuk, mindig egy kicsit mást ad, és mást jelent. Ugye említettem a like-ba, hogy a mandragóráknak van egy jó része, de most akkor beszéljünk a para részéről is, hiszen nekem ez olyan visszás, hogy nevelgetjük őket, egész kötet alatt figyelünk a kis közérzetükre, vigyázunk, hogy meg ne fázzanak, aztán utána pedig felaprítjuk a családtagot. Olyan fura, hogy tudod, hogy tudtuk, hogy a mandragóra kell ahhoz, hogy fölébredjenek, és hogy a mandragórának be kell érnie, ha így nézzük, ez egy növény. De közben meg ugye, hogy buliznak, kell nekik sapkasál, hogy nevelgetjük, hogy akkor tinédzserek lesznek, pattanásosak lesznek, átültetjük, és akkor így már olyan sokkal nem ilyen növényi szinten, hanem állati szinten tűnik élőlénynek, és ezért olyan fura, hogy utána meg egyszerűen csak felaprítjuk.
Igen, mint egy hozzávalót egy...
Igen, miközben ugye van kis teste, meg arca, meg tudata, vagy nem tudom, meg gondolom van, ha bulizik, meg ilyenek.
Biztos, hogy hát olyan intelligens lény. Igen.
Szóval, hogy ez olyan most így nagyon fura volt.
Tök jó lett volna, mondjuk nem kell őket kinyírni hozzá, nem mondjuk beáztatod, és akkor nem, hogy megfulladjon.
Vagy levágod kinyersz... a levelőket, mintha
a haját. Ja, és mondjuk, mint a ha, igen, tehát valahogy nem megölni őket.
De ennyi, felaprítjuk a picsába. És szegények.
És akkor majdnem elsírom magam. Ez olyan mélyen hatott most.
Igen, engem, nekem is.
Nyeldes, nem kell itt a könnyeimet. Már azt mondtam, hogy szerintem Hermione-nak nem tesz jó szolgálatot ez a könyv. De ami a legsokkolóbb ebben, hogy Hermione, aki mindig mindenben pontos, utána olvas, megoldja, figyel. Egy ilyen karakter elcsesz egy 100 fölé főzetet, mert nem a főzetet cseszt el, hanem a haj dolgot, tehát hogy a szőrt dolgot. Ez annyira nem élik bele nekem a karakterbe.
Meg hogy úgy megy biztosra, hogy nem megy biztosra.
Igen. Leszedtem a találjáról pár bajszakkörön. Csajszik.
És ha... Igen.
Majd lesz macskád, megtudod, hogy ez a szőr minden ott van. De hogy... És ezek után macskája lesz, hogy ő egy két hetet macskaként töltött a gyengelkedő. Hát.
Hermione és a gyengelkedő. Ez lesz az ő novellájának a története, mert hogy...
A fél könyvot játszódott neki.
A fél könyv, igen. De ha már Hermione, ugye megint eljött a karácsony. Megint eljött az ajándékozás. Ugye az összegző részünkben, a legelső Harry Potterben, ami nem az első kötet, hanem még régebben vett került adásba, ugye ott beszélünk arról, hogy Harry elég önző, főleg a könyvek későbbi részében, és itt is azt tapasztalom, hogy megtudtuk, hogy Harry mit kapott Rontól, megtudtuk, hogy Harry mit kapott Hermione-tól, de az nem derül ki, hogy ő mit adott nekik.
Hát ez igaz.
És ez annyira para, hogy megint az van, hogy én ezt kaptam Rontól, ezt kaptam Hermione-től, pont. Oké.
Okay. És te? Mit? Gondoltál rájuk?
Te mit tettél? Ez annyira ilyen én központú. Ez annyira nem szimpatikus.
És ő írt nekik levelet? Erre már nem emlékszem.
Hát nem, mert be volt zárva a bagja.
De hát nem végig.
De nekem ez csúnya lesz, én meg nagyon szeretem a Harryt, de egy kicsit ilyen belesimul ebbe az áldozat szerepbe sokszor. És ha nem is mindig ugyanazokban a helyzetekben, hiszen a Voldemort ellen, meg a varázsvilágnál azért kiáll, de hogy ilyen barát helyzetekben, meg amikor így keresni kell egymást, akkor ő általában így belesimul ebbe, hogy jó, hát nem keresett senki.
Hát akkor biztos nem kedvel.
Igen, és ennyi.
Igen, tehát ő a hősködő, aki mindig várja azt a katartikus pillanatot, ahol majd tündökölhet, és amúgy mindig úgy van vele egyébként, abba ő tesz valamit, és akkor ő a sarkára áll, de mindig máskor ő úgy elvárja a dolgokat, hogy történjenek vele.
Nem a legjobb. Hát nem. Szerintem nagyon para, hogy ugye Fritz a gondnok, ez kiderült. És ugye egyszer Harryt beviszi a szobájába, akkor derül ki, ugye, hogy Fritz Quibbly, mert hogy Harry összesarazta a folyosót, és hogy újra kell takarítani a Fritznek. És ebből jön a parám, hogy egyébként tök para, hogy egyedül takarítja az iskolát. Varázslat
biztos,
nélkül.
Hogy nem. Biztos, hogy nem csak ő. Hát kizel egy ekkora kastélyt. Ne.
De akkor miért foglalkozik vele, hogy sáros? Hát majd ő feltakarítja a Dolby,
az a surround system.
Tudom, de a Cochlearbe Dolby, és bassi szoktam hívni.
Jó, de... Nem, mondjuk a házi manókról nem tudjuk, később csak azt tudjuk, hogy a konyhán vannak az, hogy takarítanak, amúgy ezt nem tudjuk. De kicserél ágyneműt, tehát hogy nem, biztos, hogy nem csak.
Szerintem az varázslat. Ugyanúgy, ahogy a bőröndök is felkerülnek, a Roxford vagy a ház színeiben lévő sál is felkerül, meg a pizsomá, egy ilyen pizsomájuk.
Ez a varázslat egyre átjárhatatlanabb számomra.
Meg a WC-t kitakarítja az összeset a fridge.
Hát ez az. De ha már mosdók, akkor beszéljünk Hiszis Mirtérről, ki akár lehetett volna lájkban is, és szegénynek olyan sanyarú sors volt, hogy muszáj volt a parába rakni. Szegény abban a WC-ben kísért, ahol meghalt, és nincsenek barátai.
Hát van egy elég erős komplexusa is.
Hát jó, jó.
Szóval érthető módon, hiszen mindig csúfolták, de hogy az ő karaktere nem igazán akar előre lendülni ebből a nyomorúságból, amiben leledzik.
Ő amúgy még fontos szereplőnk lesz, tehát azért jó, hogy itt már bevezették. Néha lehúzza magát a vécén, hogy kimenjen a tóba. De az majd a negyedikben lesz, azt hiszem.
Mintha nem tudna lerepülni. Na mindegy, ezt...
Érdekes, hogy helyhez kötöttek itt néha a szellemek. Bár hát nem mindenki jelenik meg mindenhol, például miért élőt, mindig csak még a prefektusi fürdőbe fogjuk látni majd a negyedikben.
Szerintem ez nem feltétlen helyhez kötés, hanem hogy ott ahhoz a helyhez tud kötődni. Mármint olyan
de nem úgy, hogy kötött, hanem lelkileg kötődik.
Hát ő, igen, leginkább nincs hova mennie, és ott jól érzi magát, ami furi, de legyen így.
És a lányok ezen nem mernek oda menni WC-re, mert a fan mírtel, és ez borzasztó. De legalább lehet 100 fölé főzetet készíteni.
De leginkább csak az a borzasztó benne, hogy ugye beszélgetni kell vele, mert amúgy az önmagában ott sír, ez nem izé, csak az, hogy nyavajog, és akkor senki nem akar vele beszélgetni.
Empátia? Hát most úgyis beszélgetünk a WC-be, akkor nem mindegy, egy szellemmel vagy azzal, akivel bementünk. Mert valószínűleg nem. De hogyha már úgyis beszélgetünk, és akkor most már tök mindegy, akkor beszélgetek azzal a szellemmel nettó 2 percben. Aztán elköszönök, és majd jövök. És nem oda megyek egy hamar, csak ezért hetente egyszer bemegyek beszélgetni Mirtillel. Egyrészt tök jó információforrás, csomó mindent tud, csak beszélgetni kéne vele.
Igen. Szerintem tök para, hogy ilyen hatalmas vízcsövek vannak a Roxfordban, amiben még egy ilyen bazi nagy baziliszkusz is tud mászkálni. Szóval, hogy indokolatlannak tartom, hogy ekkora csövek legyenek. Jó, hogy ez egy nagy kastély, de hogy...
Ez átmérő. Azért
de
nem.
Igen, azért miért kell?
Nem a mennyisége, ekkora? Hanem az átmérője a sokkoló.
Hát igen, mert hogy oké, hogy a Mordekármal azért megépítette ezt a titkos kamrát, de ő nem csövezte újra a Roxfortot.
Lehet, hogy akkor még nem volt szennyvízrendszer. Akkor lehet, hogy még csak ott élt a titkok kamrájában a baziliszkusz, és aztán építettek hozzá megfelelően.
Ja, igen. Hát itt akkora cső van, legyen nagy, mert nem tudhatjuk, hogy minek kell férnie benne, persze. Igen, igen.
Egy mitikus lénynek, aki muglikat fog ölni. Erre mindig gondolni kell minden építkezésnél.
Persze. De én is gondoltam rá, amikor itt lebontottuk a ház belsejét, ilyen nagy csöveket helyeztem el.
Nagy átmérőjű csöveket kérek, mert egy baziliszkusznak kell közlekedni.
Titomfalba hatalmas csövek vannak.
Beszéljünk arról, hogy szegény Ginny Weasley megszállott lett ebben a kötetben, és egy napló befolyása alá került, és ennek hatására öntudatlan állapotai lettek. Ez majd később is fontos lesz, mikor Harry azt hiszi, hogy őt megszállta Voldemort, és akkor Ginny kérdezget, hogy vannak olyan órák, amikre abszolút nem emlékszel, nem, akkor nem vagy megszállva. Szóval Ginny itt viszont abszolút, hát kb. Ördögüzőről lenne hozzá szükség, hogy nekit véget vessenek, és öntudatlanul többek között folytogatja Hagrid kakasait. Mert a könyv szerint az van, hogy a baziliszkusz fél a kakas kukorékolásától, azt hiszem.
Belehal.
Azt hiszem, erről nem találtam ilyen mitológia, vagy ilyen legenda beli utalás, de a könyvben ez volt. Tehát a tök érdekes, egy 11 éves kislányról beszélünk, akinek ez az első éve a Roxfordban, és öntudatlanul járka és folytogatja a kakasokat. Azért ezt a képet szeretném most mindenki megállna és elképzelni. Majd Vérrel felír feliratot a falra, szintén öntudatlan állapotban. És ezek után még valaki egy gyerekét a Roxfordba küldi. Úgyhogy számomra ez nagyon sokkoló volt. Ez a szerencsétlen kislány itt.
És ha már baziliszkusz, akkor ugye Harry szerint ez a legfontosabb, miután leérnek a... felfedezik, hogy hol van ez a kamra, és leérnek, akkor azt mondja Ronnak tanácsként, hogy ha hall valami neszezést, hogy ennek rögtön csukja be a szemét, mert legalább akkor nem látja, és nem tud meghalni. De azért nem tudom, hogy élőben, vagy a könyvben milyen fogazata és kinézete volt pontosan ennek a kígyónak, de hogy a filmben azért elég hegyes fogai voltak, ugye, ami át is döfi Harryt. Szóval, hogy ha becsukom a szemem, akkor az nem para, hogy megesz a kígyó, csak úgy simán lenyel és megesz, mert hogy megteheti. Mert a halálnak nem csak egy formája létezik, és én nem értem, hogy erre miért nem gondoltak, de számomra para.
Hú, basszus, erre nem gondoltam.
Szóval, hogy érted, hogy ödemész, és jaj, becsukom a szemem, oké, akkor most már ez a 100 méteres kígyó csak egyben lenyel. Vagy nem? Szóval, hogy...
Semmiképpen sem jó, nyitott szemmel se, s csukott szemmel se. Valószínűleg nyitott szemmel gyorsabb. Nem tudom, hogyha valaki belenéz a szemébe a baziliszkusznak, akkor az milyen halál? Mint egy sip-sup, megáll a szíved és kész?
Szerintem igen. Aztán utána megesz ugyanúgy.
Az mindegy, ezt már nem érzed.
Azt sem értem, hogy a kövéddermeteket miért nem ette meg.
Nem szereti a követ. Mondjuk speciál én sem fanyalodok arra, csak ha muszáj, akkor se. Szóval így...
Ha muszáj, akkor nyalogatok egy kis követ, hogy a só...
Mint a kecskék.
A szervezetembe.
Akkor az én parám vége az a kijelentés, miszerint az évvégi vizsgák elmaradnak.
Te vagy Hermione?
Nem, de elmondom, hogy milyen. Nem, gyerekként, igen, de figyelj. A varázsvilágban az oktatás elejes vége, a Roxford, vagy a Dömsztrang, vagy a Bubaton, mindegy, de hogy tehát nincs más képzés tudtommal. Legalábbis eddig nem tudunk róla, hogy lenne. Tehát vannak olyan tanulók, akiknek ilyen évvégi különböző vizsgáktól függ, úgymond a végzettsége. Oké, lehet, hogy elmarad az első 4 év, vagy nem tudom, hogy vannak a... Hol van a... Tehát vannak ilyen vizsgák, elfelejtettem már, mi az 5. végén van, meg a 6. végén van? Nem,
az
ötödik,
RBF?
A 7. Ja, az. Ja, rendes, nem tudom, milyen bűbályos fokozat. Vagy...
RBF.
Igen. Tehát, hogy az, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy elmaradnak vizsgák. Olyan tanulóknak, akiknek ilyen vizsgái nincsenek. De kizárt, hogy mindenkinek elmarad, mert bizonyos tanulók összes végzettség attól függ, hogy letesznek vizsgákat. Szóval jó, a gyerekként nagyon jó, hogy jó, nem kell levizsgázni, most se tudunk semmit. De
mondjuk, ha épp az, így mond, a témazárók maradtak el, amit ők ugye vizsgának hívnak.
Jó, de itt nem volt erre textuális bizonyíték, mindenkinek elmarad, minden így tűnt. De hogy ez szerintem kizárt, és para, hogy mondjuk akkor 2 év folyam végzettség nélkül marad. Úgyhogy valószínűleg ez Harry szemszögében volt, az neki biztos elmarad.
Igen, azért itt még nem vezettek minket be ezekbe, mert még az ikrek sem teszik le az RBF-et.
Ja, mondjuk, hogy csak 3-dikosak még, igen.
Hát azért, hogy még nem tartunk
igen,
ott,
igen,
hogy
igen,
ez
csak
aktuális számoltam, legyen.
Igen. Percyvel meg nem foglalkozunk.
Sejnyeló. Na, nekem az utolsó parám az, amikor ugye már ott vagyunk, már becsúgták Harryék a szemüket, már megharcoltak a baziliszkusszal, mert csak Harry, mert Ron ott maradt Lockharttal, aki elvesztette az eszét, és azt imádtam, mert ugye, hogy megtámadta ezzel a felejtésátokkal, és visszaütött, és akkor mindig megkérdezte, hogy ti itt laktok ebben a... csatornában.
Jót
igen,
tett ezek. Neki, jót tett neki.
Imádtam, igen, nagyon vicces volt ez a csávó. Továbbra is. De ugye Harry tovább megy, mert beomlott ettől a varázslattól ott egy része ennek az alagútnak, és Harry tovább megy, megküzd ezzel a baziliszkusszal. A baziliszkusz foga ugye megharapja, és ez a méreg belekerül a szervezetébe, és szépen lassan elkezd haldokolni. És akkor Tom mellé ül, és ilyen nyugodt agóniával szemléli, hogy... Harry szépen lassan meghal, és akkor ott még ugye lenyom egy ilyen kis monológot, mert hát ugye Voldemort alapból is beképzelt, és mindig azt hiszi, hogy minden úgy lesz, hogy ő tervezi, és akkor ott, hogy hát akkor szenvedj csak így nyugodtan, én megvárom, kb. Ez a lényege. De ez ekkora para ez a csávó. Úristen, ez nem normális.
És egy gyerekkönyvről beszélünk.
Igen.
Szóval
igen.
Nem az van, hogy 18 plusz, és akkor látjuk, hogy kiszenved egy 12 éves egy barlangban, amit egy mítikus lény tart. Rettegésben és közben egy régi gonosz emlék dumál hozzá. De egyébként ez egy durva koncepció. Kérdezünk, És válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük. Jó, első könnyű kérdésem. Szerinted minek vágott Vernon Dursley csapóajtót Harry ajtajára, ha amúgy is kinyitja, és naponta kiengedi, és amúgy meg azt mondja, hogy maradj bent, akkor bennmarad Harry. Most úgy értem, hogy a kaját a csapóajtón adtak, de hogy kinyithattam az ajtót, beadja a kaját, és csokkolom.
Én azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen szimbólum akart lenni, hogy úgy bennak vele, mint egy állattal, akit be tudnak zárni. Van erejük arra, hogy bezárják, de igen, néha kiengedik mostóba. De lehet, hogy vannak, vagy akkor pont, ha még akkor nem készül a kaj, amikor kiengedik mostóba, többször nem nyitja ki inkább neki az ajtót, már látni se akarja. Borzalmas, borzalmas kép ez, de nincs logikája annyira. Be lehet lökni egy nyitott ajtón is, aztán kész. A láthatatlan autót, amit láthatatlan tesznek egy gomnyomással, azt a radarok sem látják szerinted? Erre nem kapunk választ, hát ez csak a te fejedben.
Igen, tudom, tudom, nem is a könyvet pörgetem a fejemben, hanem csak próbálok logikus választ adni erre a kérdésre, ami lehetetlen. De tételezzük föl, hogy szerintem nem látják a radarok, mert akkor nem csak a teregető muglik jelentették volna, hogy néha felbukkant egy repülőajtó, hanem ajtó, repülőajtó. Repülő autó, és akkor a hírszerzés, meg különböző titkos alakulatok is izították volna a dolgot, hogy akkor ez mi. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy a radar nem látja, amennyiben láthatatlan. Mondjuk jó, attól még a hírszerzés jelentette volna, mert láthatták. Hát ez érdekes, nem tudom, hogy oldották meg.
Nem, ez volt a lényeg, ez egy bájos aspektusa volt a történet indításának. Igen.
Szerinted mióta súlyos vészhelyzet, ha nem tudsz éppen eljutni az iskolába?
Őszintén, szerintem ez nem vészhelyzet. Tehát, hogy lett volna egy jogos indok, ezért hiányoztam, tanárul lekéstem a vonatot. Ez ma is működik, akkor is működhetett volna. Ez egy nagyon bájos kezdés volt. Gyerekként ez egy rohadt jó jelent, nem? Magunk urai vagyunk. Tudod vezetni a repülőautót? Ajtót. Tudod vezetni a repülőautót? Persze, hogy tudom vezetni. Jó, ízét. Tehát, hogy mit kellett vezetni? Tehát,
igen, eddig meg se kérdőjeleztem. De most? Nem. Most így elgondolkodtam, hogy ez most miért nem várták meg a szülőket? Vagy hogy érted, hogy miért ez volt az egyetlen megoldás? Ami igazából a legrosszabb megoldás.
Igen. De ez tipikusan, most azt eljátszuk, mintha felnőttek lennénk, és autó, mi vezetjük az autót, és
meg úristen, a szüleink nem tudnak kijutni, hát jó, de meddig?
Jó, mondjuk azt mondta Ron, hogy hoppon állnak.
Jó, persze, csak hogy most mi lehet a legrosszabb, hogy késel egy napot az iskolából.
Ja, tehát igazából, ha ott maradtak volna, és várnak 15 percet, nem kell többet várni, akkor már lett volna valami más megoldás, szerintem.
Valószínűleg igen.
Azt gondolnám, hogy súlyos vészhelyzetek kategóriába nem tartozik a nem tudok eljutni iskolába. Szerinted honnan tudták a Weasley csemeték, hogy Mr. Weasley tavaly csomót túlórázott, tekintve, hogy egész évben szinte suliba vannak ezek a kölykök, honnan tudják, hogy apuka 5 hónapon át túlórázik?
Nem lehet, hogy ennek a nagy része a nyári szünetben volt, és azt látták?
Az lehet.
Vagy lehet, hogy váltanak ilyen családi leveleket, és mindig úgy kezdődik, hogy anyuka írja, sziasztok, drágáim, apátok túlórázik. Én meg...
Hangulatos levelek.
Nem tudom.
Kéne egy házi manó, mert nincs, aki megcsinálja a vasalást. A szellem a padláson már megint elkezdett bowlingozni.
Igen, valami ilyesmit képzelni kell. De én azt gondolom, hogy a nyári szünetben is nagyon sokat túlórázott, és azért tudják.
Bár azért Mr. Weasley munkabeosztásáról még lenne mit kifejteni, igen, és mit gondolkodni, és kutatni. Majd, hogyha jobban közelebb kerülünk Arthurhoz, mert ugye, hogy többet olvasunk róla, akkor majd...
Ennél közelebb nem kerülünk.
Akkor majd beszélünk még erről.
Következő kérdésem, előtte elmondom a rövid részt, amihez kapcsolódik. Ugye Quidditch meccsek itt is vannak, és Dobby nem elégszik meg azzal, hogy Dursleyéknél a tortát ledobja a földre, vagy nem engedi őket a vonathoz, hanem tovább próbálkozik, és ezért egy Quidditch meccsen egy gurkót bűvöl el, hogy az Harryt taszítsa le a seprűjéről. Úgy sikeresen el is töri majd a kezét, amit Lockhart nem tud meggyógyítani, úgyhogy ilyen gumikeze lesz Harrynek. Köszönjük, Lockhart! Na de, a kérdésem az, hogy ez a gurkó ugye végigköveti meccs alatt Harryt. Viszont elrendelnek egy szünetet akkor, amikor már úgy érzik, hogy tarthatatlan, hogy taktikailag megbeszéljék, hogy a Weasleykrek most Harryt védje, vagy segítsen a csapatnak, hogy győzelemre jussanak. És akkor Harry azt mondja, hogy menjetek, csináljátok a dolgotokat, majd én elbánok a gurkóval. Na de, ez alatt a szünet alatt a gurkó miért nem ment Harry után? Ilyenkor mi történik a szünetben? Lefagynak a dolgok? Vagy mi? Hogy igazából én úgy gondoltam, hogy ezek folytatják ott tovább a műsort, hiszen ezeket, nem, ezeket úgymond megdermesztik, vagy szóval érted? Szerinted mi történik a szünetben ilyenkor?
Mondjuk azt tudom, hogy meccs végén mi van, mert ugye, hogy elkapják a cikkezt, akkor végül, de a többit be kell gyűjteni akkor is.
Igen.
Tehát nem hiszem, hogy ezeket meg lehet dermeszteni, mert akkor valaki már megdermesztette volna, amikor Harryt kergette, üldözte, ezt a szót kerestem. Akkor már megdermesztette volna valaki, amikor Harryt üldözte az a gurkó. Szóval, mint a gurkót termesztették volna meg. Nem tudom a Quidditch szabályait bevallom őszintén. De én azt gondolom, hogy valószínűleg, amikor elmentek csapat megbeszélés, akkor bementek valahova, és ott nem látta a gurkó Harryt. És akkor addig csak keringett a levegőben. Azt nem hiszem, hogy megáll. Nyilván a kvaff az, mivel az nincs semmilyen repülőképesség, az le volt a földre. A cikkez cikázott, a gurkók. Én elképzelem őket. Gurkóztak, hogy elképzelem, mint amikor ilyen vízi balett, vagy nem tudom, mi van. Egymás körül így tekeregnek felfelé, és közben Camille Saint-Saëns akvárium című zenéje szól, hogy ezt hallgass meg hozzá. Erre képzelem a két gurkót, ahogy ott szépen táncolnak. Ezt gondolom, nem látták Harryt, nem volt szem előtt, így nem támadták meg.
Hát
másrészt, attól függ, ez a követést, ezt hogy bűvöli rá valaki, és a manóbűbeje eleve egy még jobban átláthatatlan dolog számunkra. Mert hogy az ilyen nyomkövető, a nyomkövető, akkor az Harry látványhoz kötődik, vagy mihez a energia mezőihez, az aurájához, a seprőjéhez, tehát ez, nem tudom, nem a seprőjéhez, már a seprője nincs a kezébe, mikor a kezét töri. Na mindegy, nem tudom, tehát nem tudom pontosan, hogy ez az elbűvölt gurkó ez, hogy működött. Hermione, amikor megkérdezi Beans professzort, hogy meséljen már nekik erről a titkok kamrájáról, mert tök kíváncsiak, és senki nem tud semmit, akkor azt mondja neki Beans professzor, hogy ez csak egy legenda, szóval ő igazi történelmi dolgokra szeretne mesélni inkább nekik. Viszont azt mondja Hermione, ezt idézem, hogy én úgy hallottam, hogy a legendáknak mindig van valóság alapjuk. És ez csak egy ilyen kis általános kérdés, hogy szerinted a legendáknak mindig van valóság alapjuk?
Én szeretem azt hinni, hogy igen. Mert attól sokkal érdekesebb lesz a világunk. Én hiszek az ilyen dolgokba. Vagy legalábbis nyitott vagyok rá, hogy akár lehet.
Először a szellemes sztori körülbelül.
Igen. Ugye, amikor Harry lemegy megküzdeni a baziliszkusszal, akkor Tom de nem kijelenti, hogy akkor most nézzük meg, hogy ki a Mardekár leszármazott, hogy ki tud beszélni ezzel a kígyóval. És akkor ugye Tom de nem szólítja. Mert hogy azt mondja, hogy csak Mardekár utódja tudja. Szerinted Harry miért nem próbált meg a baziliszkusszal beszélni? Mert ugye ez a monológ elhangzik, viszont utána Harry nem tesz semmit.
Nem értem, hogy ön miért nem kezdett beszélni hozzá pár szóul. Igazából az lehet, hogy irányítani csak Mardekár utódja tudja, de ez is olyan kicsit kamuszagú, tehát...
Igen, illetve nekem ugye itt majd kitérek még erre bővebben, de hogy ugye itt azért kiderül, hogy Voldemort lényének egy része Harrybe van, ezt Harry nem tudja. De attól függetlenül, hogy bír a hatalommal, egy próbát megért volna, nem?
Igen, ez fura, hogy ennyire... Hát lefagyott ettől az egész helyzettől, szerintem minden ismeretlen volt. Meglátta Ginnyt, aki haldoklott, itt volt ez a baziliszkusz dolog, itt volt ez a fura, aktív, élő, múltbeli kép, aki Tom de nem. Hiszen nem tudta Harry hirtelen mit csináljon. Tudta, hogy ez a Mardekár utódja dolog, mint fogalom létezik. Azt sejtette, hogy nem ő az mondván, hogy az nyitotta ki, szóval nem az nyitotta ki, de tehát, hogy szerintem ő ezt így le is írta magába. És nem, én nem tudom, te hogy vagy veled, amikor én ilyen úgymond sokkos állapotban vagyok, hogy lefagyok a dolgot, akkor tényleg lefagyok. De erre viszont az én kérdésem, hogy ugye arról volt szó, hogy Harry egyben egy horcrux is, ez most egy enyhe spoiler így a hetedik kötete, de aki nem olvasta, sajnálom. De ez fontos lesz a hetedikben, de hogy ő egy horcrux. Tehát Voldemort lényének egy darabja Harryben él, ahogy te is mondtad. És ugye a hetedikben többek között az egyik horcruxot úgy tudják megsemmisíteni, azt a kelyhet majd Ron és Hermione, hogy visszamennek itt a titkok kamrájába, és hoznak baziliszkusz fogat, amiben méreg van, és ugye a horcruxok elpusztításának egyik módja, hogy baziliszkusz méregeljük meg. Na de ha Harry horcrux volt, vagy Harryben volt egy horcrux rész, és őt majdnem megölte az a baziliszkusz fog, mert csak a főnix könnye mentette meg, akkor az ő horcrux ennyit nem kellett volna elpusztítani ennek a döfésnek?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy talán az lehet a kiskapu, ez a részt jellemzi, hogy akkor pusztította volna el ezt a lényét, hogyha teljesen kimúlik a Harry. Hogy mivel egy élő szervezet, nem pedig egy napló, amit átszúrsz, kifolyik belőle a tinta, ergo meghal, és ezáltal elpusztul a horcrux. Ugye a Harry esetében Harry nem halt meg itt, ezért maga a lény is tovább tudott rajta tapadva élni. Ugye majd, amikor elpusztítják róla a horcruxot, akkor tényleges Avada Kedavrával pusztítják el ami tényleg
akkor az ott meghal valami, igen.
Igen, úgyhogy szerintem ténylegesen meg kell halnia ahhoz, hogy meghalljon a lénye. Ez a része, és itt mivel egy méregről van szó, ami az ő szervezetére is káros, úgymond, hogy ebből nem lehet úgy visszatérni, hiszen a szervezetedben maradt, ha meghalt a Voldemort lénye akkor is. Ezért, mivel meggyógyította a Fox, ezért életben maradt mindkét része. Nyilván, hogyha tudta volna Tom Denham vagy Voldemort, hogy ez fennáll ez a veszély, akkor ezt nem kísérelte volna meg. De ez megint az elbizakodottság, ami végig kíséri őt, úgyhogy ő erre nem gondolt. Ez az én elméletem. Egy könnyed kérdés következik. Szerinted hány tömlősz lehet a Roxfordban? Ugye ez akkor kerül szóba, amikor panaszkodik Fritz, hogy a harmadévesek békaaggyal fröcskölték tele az ötös tömlőcöt.
Akkor öt biztos. Bevallom őszintén, ezen soha nem gondolkodtam. Hát, hogyha vannak régi kínzóeszközök, akkor valószínűleg volt egy ilyen erőszakos igazságszolgáltatási department. Részleg. Szóval volt egy ilyen részleg, a Roxfordban, szóval hát öt cell biztos, hogy volt. Később nem tudnánk, hogy erről kapnánk amúgy.
Nem, leírás, ez csak itt nem most felfigyeltem
erre. Tegyen 9. Mostanában isteni színjátékot olvasok, a pokolnak 9 bugyra van, úgyhogy 9.
Jó.
Amikor Harry ott nem osztogatott dedikált fotókat, de lehet, hogy osztogatott van, szóval annál jelentnél. Amikor Draco neki előtt szivatni, akkor Colin Creevy azt az egyszerű kérdést teszi fel Draconak, hogy irigykedsz rá? Tehát, hogy irigykedsz? Ennyi volt a kérdés. De hogy az ennek, hogy Draco irigykedik-e Harryre? És nyilván között Draco, hogy... De hogy szerinted amúgy Draco irigykedik Harryre, ugye a státusz, a népszerűsége, hű barátai, kivételezés, akármi kapcsán?
Igen, azt gondolom, hogy igen, mert ő úgy érzi, hogy Harry nem tett semmit. Ami lényegében így van, mert az anyja szeretete védte meg, és ezáltal élte túl, úgyhogy effektív nem volt olyan hozzájárult értéke, azon kívül, hogy túlélte, amiről ő nem tehet, hogy megölték a szüleit, szóval hogy ez egy ilyen, nyilván úgymond nem tett semmit ezért a hírnévért, és mégis megkapta, és szerintem Draco úgy van vele, hogy ők viszont egy gazdag, befolyásos, régmúltú család, és hogy őt kéne előtérbe helyezni, hiszen benne minden megvan, ami egy jó varázslót, illetve már mint nyilván a neveléséből adódik ez a gondolat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy féltékeny rá, hogy Harrynek minden így az ölébe hullik, például, hogy játszhatott elsős korába a csapatba, hogy övé mindig a dicsőség, hogy a tanárok szeretik, ezért szokott kárörvendeni, amikor Piton szivatja. Szóval igen, szerintem féltékeny.
Mondjuk simán lehet, hogyha Harry nincs ezen az évfolyamon, akkor az évfolyam idézője sztárja, akár Draco is lehetett volna, sőt, hát
igen, akkor viszi mert hogy nyilván a pénz az apja befolyása, hogy meg tud másokat félemlíteni, akár a munkahelyén, azért az nagy hatást tud elérni. Szerinted hogy lehet, hogy Hóborc a többi kísértettel ellentétben színes, és nem teljesen átlátszó?
Én mindig arra gondolok, hogy rajta van rendes ruha. Nem tudom, hogy tudná viselni, ne érts félre. De hogy én azt gondolom, hogy ő egy ilyen bohóc jelmezben van. Én mindig úgy képzelem. És hogy van valami speckó képessége, hogy ezt tudja hordani. De maga, mint test, szerintem egy milyen egy áttetsző. Csak lehet, igen, hogy nem abban a ruhában van, ami a meghalt.
Más halottéba.
Más halottéba vagy. Igen, egyébként ez a szellemi válásnak szerintem egy kritikus pontja, hogy mindig figyelni az outfitedre, mert ha abba halsz meg, az lesz a kísértett ruhád.
Mostantól mindig gondosan kiválasztom a ruháimat.
Csak erre gondoljatok. Ami rajtad van, abba fogsz kísérteni egy életen át. Jó. Így a puha cipzáros pulcsijában.
Legalább szőrös a kapucnia. Mindig meleg lesz.
Az igaz. Még nem véletlen, igen, ezért érdekes, hogy ugye mindig ilyen, ha szellemek, akkor mindig ez a gótikus nők alsó ruhában, körülbelül fehér ruciban, férfiak meg sokszor katonai jelmezben nyilván úgy haltak meg valószínűleg. Tehát ez tök érdekes, hogy majd 500 év múlva, vagy 1500 év múlva a maikor kísérteteim miben lesznek? Nike cipőben, meg
szőrös pulcsiban, szürke melegítő nadrágban, és egy bordó aranycikeszes papucsba vagyok.
Na, gondolj bele, ez kocs lesz annyira ijesztő, mint egy éjjeli ruha. Hálóra ezt a szót kérdést.
Utolsó kérdésem. Azt mondja, hogy belemerted volna tenni a 100 fülé főzetbe a test darabkát, ha nem látod, hogy közvetlenül honnan veszed el. Például akár a Hermione incidensre utalva.
Nem, csak biztos forrásból. De hiszem, ez nekem eleve egy nagyon nagy baki volt, és azt gondolom, hogy nem tehetünk meg, mert ki tudja, mivé változunk. Jó, most persze már olvastunk egy ilyet, és láttunk egy rossz példát, innen már könnyű okosnak lenni. És nyilván kellemesebb volt nem kitépni Millicent, nem tudom kinek a haját.
Bulstrode.
Igen, bocsánat, nem más, a nevek nem mindig mennek. De hogy az olyan sokkal volt, hogy Azért, mert ők negatív karakterek, még mardekárosok, meg senki nem szereti őket, ezért az ő darabkáikban főzetnek undorító íze és illata van. Szóval nem megkérdőjelezhető forrásból, megkérdőjelezhető eredetű cuccot nem rakunk a 100 fölé főzetbe. Csak igazi, ha fejből kitépett hajdarabkát. Ez a tanúsága a titkok kamrájának.
Oké. Okay.
Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Tegyük fel, hogy nincs repülő autó, de a srácok így is lemaradnak a Roxford Expressről. Akkor szerinted hogy jutott volna el Harry és Rona, azt írtam egyszerűen, hogy Rona, de a Harry és Ron a suliba?
Én azt gondolom, hogy a Roxford Express az gyakran jár, hiszen Roxfordba járnak más varázslók is, ezért szerintem holnap ugyanúgy indult volna egy 10-kor, vagy azzal, vagy a Kóbor Green busszal is elmehettek volna, akkor a felnőttek fölrakják rá őket, és leszállnak Roxfordba, és értük jön Hagrid, és besétálnak a suliba. Ez is egy opció, illetve azt gondolom, hogy esetleg ilyen iskolai, minisztériumi kísérők, vagy egyéb akárkik, akár seprűn is elvihetik őket az iskolába, ha minden kötél szakad. Én nekem ezek lennének a tipjeim.
Jó. Mindenképpen eljutottak volna, nincs vészhelyzet. Ez csak iskola.
Vagy Dumbledore jó fej, és megnyitja az egyik...
Gandallót,
és a Weasley Oduból behopponálnak a suliba egy másodpercet. Szerintem már akkor délutánra ott lettek volna.
Vannak itt járható utak, de nem, nekik repülőautóval kell menni.
Persze. Lemaradtak, és utolérik. És annak mi volt a terve? Leugrasz, vagy mit csinálsz?
Semmi. Hát csak landolni akartak rendesen, és majd mindenki ott újongani fog, hogy ügyesek vagytok.
És akkor utána meg az, hogy vajon honnan van ez az autó? Na mindegy. Erre nem gondolunk. Apa majd bírja, vastag a bőr.
És vékony a pénztárca.
Szerinted mi lett volna, ha már ebben a részben kezdenek valamit azzal az információval, hogy Voldemort lényének egy része Harryben van? Mert ugye ez elhangzik Dumbledore szájából, és ezzel aztán egészen a 7. részig egyáltalán nem foglalkozunk, amikor Harry meg tudja, hogy igazából meg kell halnia, és ott szembesül ezzel az egésszel, hogy benne van ez a darab, és megmondom őszintén, hogy én is azt hittem, hogy ott szembesülök vele először, de igazából nem, mert már itt a második részben megtudjuk. Nem tudjuk nevezni.
Igen, tudjuk, ez mit jelent, ez miben befolyásolja Harry személyiségét, aztán majd annyit tudunk a következő kötetekben, hogy úgy érzi, hogy bizonyos dolgokban hasonlít Voldemortra, vagy Voldemort képességei többek között benne is benne vannak, de igen, tehát hogy igazából itt ki lehetett a fő katartikus pontot a 7. igazából már innen lehetett volna innen kibontani jobban, és elosztani a többi könyvbe is, másrészt így ütős volt, és mondjuk egy hosszabb horcrux vadászatba kezdenek, az unalmasabb lett volna, ha leszedálják az összeset a 7 kötet alatt, tehát valahol értem, hogy itt csak elhintik, vagy elhinti a szerző, de igen, tehát itt már felmerült, hogy lehetett volna vele dolgozni. Lehet, hogy a 7. valósították volna meg, de mondjuk egy tervet lehetett már volna kidolgozni. Nem csak úgy, úristen, meghalt Dumbledore, és most mit csináljunk a horcruxokkal, azt se tudjuk, hogy eszik-e vagy isszák őket. De érdekes, hogy már itt megvolt ez a... Tehát tényleg tudta Rowling azért előre, hogy mit akar írni. Az én utolsó kérdésem, az Gilderoy Lockhartra vonatkozik. Ugye tudjuk, hogy ő elbűvölő, szép mosoly, mindenki sorba áll, 4 óránát dedikál, az összes könyve sikerkönyv. Ért volna ekkora sikereket, és kapott volna ilyen felfújt hólyagként minden tudás nélkül ilyen szintű munkát, hogyha ő nem férfi, hanem nő?
Hú, de érdekes kérdés. Nem.
Több féltem.
Szerintem nem, mert ez egy olyan értelembe vett klasszikus regény, ahol a férfiak szerintem jobban érvényesülnek, mint a nők. És azt gondolom, hogy egy népszerű női varázsló nem mozgatta volna meg a férfi varázslókat ebben a világban. És nem alakult volna ki ekkora rajongás. Itt egy-két ilyen ambíciózus nőt ismerünk meg, például a Rita Vitrolt a 4. részben, de ő inkább erőszakos és negatív felhangú karakter. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem, nő nem tudott volna ekkora sikert elérni.
Hát ez egy gyönyörű végpontja ennek a második kötetnek.
Ez egy nagyon jó kérdés volt amúgy.
Köszönöm. Mérgemben írtam. Azon gondolkodtam, hogy hát úristen, ekkora sikereket elérni ilyen semmivel, hogy a legalapvetőbb bűbályokat, amit, vagy igen, varázslásokat képtelen szinte megcsinálni olyan béna, és mégis elismert sikerszerző. Oxfordon megbízzák az egyik legkritikusabb tantárgy tanításával. Valahogy azt érzem, hogy nők nem tudnak ennyire semmire várat építeni. Ehhez kell egy elbűvölő mosoly és a boszorkányoknak a elbűvölése. Ezzel a szép mosolyjal. Értékeljünk. A három kategória közül, polcra vele, könyvtár vagy e-könyv, számodra melyik kategóriába tartozik ez a mű?
Polcra vele természetesen, ott van a polcon, illusztráltan, simán, angolul, meg még, ami majd lehet, beszerzem. Én nagyon szeretem. Szerintem minden korosztálynak tud adni. Mindenkinek mást. Többszöri olvasással még többet, úgyhogy ha most nem is évente, bár régen évente olvastam, de azért szeretem sűrűn elővenni és olvasni.
Egyetértek teljes mértékben. Ennek a polcon a helye. Vége az adásnak, és a Spiritentum gyertyája még mindig ég. Ha kérdésed van, vagy szeretnél megosztani velünk valamit, akkor írj nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkold a Facebook és Insta oldalunkat, ahol további könyves érdekességeket találsz.
Illetve elindult a Szellemes Lányok Ultra Titkos Könyvklub a Facebookon, csatlakozz!
Ha nem tudsz betelni velünk, akkor a TikTokon Szellemes Lányok néven is megtalálhatsz minket.
Ha tetszett a rész, oszd meg a barátaiddal.
Ha folyamatosan szeretnél támogatni minket extra tartalmakért cserébe, akkor azt a patreon.com/szellemeslányokpodcast oldalon megteheted.
Ha alkalmattán szeretnél támogatni, akkor hívj meg minket egy virtuális kávéra a Coffin, ami lendületet ad az újabb könyvek elolvasásához.
Legközelebb a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz című könyvről lesz szó, tarts velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni!